hatással buzdították a Tour de Hongrie magyar kerékpáros körverseny versenyzőit, és várjuk ide Pécsre őket. Miközben természetesen nem feledkezünk meg Pécs kulturális értékeiről sem, úgyhogy tartsanak ma is az országjáróval egészen 4:30-ig. Már is kezdünk előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael ma ismét több hullámban lőtte a déli-libanoni területeket. 6 ember, köztük 3 mentő meghalt, több mint 20-an megsebesültek. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja, a civileket előzőleg távozásra szólították fel. Több mint 1500 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. A héten végrehajtottak egy nagyobb fogoly cserét is. 205 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. Közben éjszaka folytatódtak a kölcsönös drón támadások a két ország között. Az ukrán légvédelem csak nem 300 eszközt észlelt, amelyek közül 20 csapódott be, több mint 10 megsebesültek. Az oroszok 7 Moszkva felé tartó ukrán drónt semmisítettek meg, de Belgorodban találat ért egy lakóépületet, 4 megsérültek. Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár, jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A tárca szóvivője Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője lesz. Új gyűjteménnyel bővült a szegedi fűvészkert állománya, a Noé bárkája nevű egységben. Azok az őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajok láthatók, amelyeket évtizedek óta gondoznak a botanikus kertben. Mától látogatható a Tudós Nők ösvénye, amely az egyetemhez kötődő, kimagasló, tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket. Mindenütt borult az idő, sok helyen esik az eső. Holnap felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Keleten, északkeleten jelentős eső lehet. Sokfelé megerősödik a szél. Éjszaka 7-13, napközben 11-22 fok lesz.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Kellemes délután kívánok, Cifra Szilvia vagyok, szerkesztőtársammal Domokos Istvánnal a délután folyamán is Pécsről. A 47. Tour de Hongrie 4. etapjának, annak is befutójának helyszínéről jelentkezünk. Hallhatják, itt Pécs szívében már a zenét meg lehet messziről hallani. Jönnek a szurkolók, egyre többen várják a Tour de Hongrie mai mezőnyét, a versenyzőket, és hát a rossz idő ellenére most azt kell mondanom, hogy az idő kedvez a versenyzőknek, legalábbis itt Pécset, mert legalább most az eső elállt, ugyan kicsit hűvös a szél, de aki jól felöltözik, az jöhet, szurkolhat, támogathatja, buzdíthatja a versenyzőket. És hát innen szól az országjáró délutáni műsor része. Délelőtt ott voltunk Mohácson, ahonnan 13 órakor elrajtolt a mai verseny. Bejelentkeztünk Villányból is, ahonnan nagyon sok közösségi eseménnyel készültek arra, hogy buzdítsák a versenyzőket, és hát ide érkezik majd hamarosan a mezőny. Itt is lelkes civilek, testnevelő tanárok, szülők, gyerekcsapatok álltak össze, hogy mindenféle aktivitással, mindenféle lelkesítő megmozdulással adjanak erőt a versenyzőknek, és hát persze egy kicsit megmutassák azokat a közösségeket, amelyeket képviselik. Már is mindjárt egy Kresszparkba is velünk tarthatnak, majd bicibusszal a pécsi állatkerthez, Pécs keleti város részéből úgynevezett bicikli konvojban érkeztek a gyerekek a király szakasz befutójához. A lelkes gyerekek nem csak ma ülnek el persze kerékpárra, hanem a tanév során felnőtt vezetéssel, úgynevezett bicibusszal, azaz kerékpáros konvojban előre meghatározott útvonalon érkeznek nap mint nap az iskolához. Erről is beszélünk majd hamarosan. És egyre több felé megszervezik, különleges közlekedési módként használják ezt a bicibuszt, úgyhogy erről is szólunk. És mondom, az eső ellenére, vagy a hideg idő ellenére nagyon sokan jönnek ide Pécsre, a város szívébe, illetve a király szakasz végállomásához, az állatkerthez, ahonnan természetesen hozzánk is érkezik vendég. Úgyhogy tartsanak ma is az országjáróval, a 47. Tour de Hongrie pécsi szakaszának kulisszatitkairól és Pécs érdekes egyéniségeiről adunk önöknek egy hangos ízelítőt ma 4:30-ig.
Már rég az életem egy szimpla bringót, már kátyút hozott, és sok bukást a múlt, még pályán vagyok, és jobb a részidőm a vártnál. És ha bír tengeret végig, és tűröm még a kín. Sorsom egy gyűri a célig, de én szeretem, bírom, ez a túldözvény. Van, aki járdán jár, nekem ha suhan a járgány. Jöhet szerelem, völgy vagy bármilyen gát, tekerem félszalagig a bringát. Van, aki járdán jár, nekem ha suhan a járgány. Jöhet szerelem, völgy vagy bármilyen gát, tekerem félszalagig a bringát. Ó, a bringát. Nézd, itt egy balkanyar, bár a jobb se lenne jobb, így törvényszerű jön a hopp után a kop. Pár hét és befordd, de ott leszek az újabb rajtnál, és újból élre áll a hírhet kerékpár a start után, és tekerek újból, bár lóg a nyelvem kint. Sorsom egy küri a célig, de én szeretem, bírom, ez a Tour de Swing. Van, aki járdán jár, nekem ha suhan a járgány. Jöhet szerelem, völgy vagy bármilyen gát, tekerem félszalagig a bringát. Van, aki járdán jár, nekem ha suhan a járgány. Jöhet szerelem, völgy vagy bármilyen gát, tekerem félszalagig a bringát. Ha suhan a járgány, jöhet szerelem, völgy vagy bármilyen gát, tekerem célszalagig a bringát. Van, aki járdán jár, nekem ha suhan a járgány.
Túrák, tájak, élmények. Feltöltődés Magyarország ösvényein. Országjáró vándorbit.
A Tour de Hongrie-ről is elhoztuk az országjáró vándorbotot. Itt vagyunk Pécs belvárosában a Széchenyi téren, és háttérben már hallatszódik a muzsika. A fúvósok várják, hogy megérkezzen a nagy futam, és pillanatok múlva meg is fog történni, de a részletekről kérdezem Kincses Márkot, a Pécsi megyei jogú város polgármester hivatal turizmus fejlesztési osztályvezetőjét, hogy merre tart a mezőny, mennyit kell még várjunk?
Néhány perc és megérkezik, ugyanis Pécs határában vannak már most, és most érkeztek be a városba, és nem sokára egyébként a Pécsi Tudományi Egyetem épületei előtt fognak elhaladni a Szigeti úton, és ott van az egyik nagyon fontos mért időpont, ahol pontokat lehet gyűjteni, de hát mi itt a Széchenyi téren várjuk hihetetlenül őket, és a PTE Brass Band zenél, és nagyon sokan fogunk nekik itt szurkolni.
Sőt, hát valakik néztem már táncra is perdültek.
Így van, de hát akik nem táncolnak.
Melegítik önmagukat, mert azért hűvös az idő egy kicsit.
Hát igen, hűvös egy kicsit, de azért belül nem fázunk, az egész biztos, hiszen itt Pécset olyan emberek társaságában tudunk itt szurkolni, mint például akár kerékpáros pécsi születésű fiatal legendák.
Beszélünk hamarosan is, de azt is mondjuk el az országjáró hallgatóinak, hogy az országjáró vándorbotot elhoztuk, és te sem érkeztél üres kézzel, itt van a kezetekben egy szalag. A szalagon egy jelmondat, ami szintén azt fejezi ki, hogy Pécsnek mi az, ami fontos.
Az van rajta, hogy Pécs életre szóló város.
Ez mit jelent, ha tartalommal megtöltjük?
Életre szóló élményeket tudnak szerezni azok a turisták, akik csak néhány napra látogatnak hozzánk, azok a hallgatók, akik az egyetemen itt töltik egyedi diák éveiket, azok életre szóló élményeket szereznek szintén, és meghatározó lesz számukra az a város, ami az alma máterük városa, ahova bármikor szívesen visszatérnek, és hát ami még fontosabb, hogy a helyiek számára ez tényleg egy olyan város, ami igazán élhető. Nagyon jók a méretei, a meccsek közelsége, a kulturális sokszínűsége. És egyébként tényleg szó szerint egy 15 perces város, azt mondjuk, ami azt jelenti, hogy 15 perc alatt bárhova eljutunk a városon belül, ami igazán fontos lehet számunkra, legyen szó színházról, vagy éppen egy mecseki kirándulásról.
Itt Márk az előbb már felkonferálta a Dorkát, Jordán Dorkáról van szó, aki országúti kerékpáros, és az U23-asok között ugye Európa bajnok negyedik helyezést sikerült begyűjteni. Egy picit hajszál hiány maradt le a dobogóról, mondta, lehet, hogy a versenybíróknak a szeme nem volt éppen a legjobb. Hogy volt ez?
Hát sajnos ez így alakult. Nagyon közel volt a sprint, és hála Isten így is negyedik lettem, viszont tényleg nagyon egy hajszán hiány harmadik, és persze sajnálom mai napig, de hát...
Ez a verseny, ez hol volt?
Belgiumban volt.
És maga az országúti kerékpározásnak mi a szépsége? Most akik versenyeznek, tőlük éppen nem tudjuk ezt megkérdezni, de ugye Dorka erre tud válaszolni, hogy mi az, ami oda vonza az embert, és ott is tartja, mert hát azért látszódik, itt látjuk itt a Széchenyi téren az óriási kivetítőn is, hogy azért ott oda kell tegyék magukat a versenyzők, és egy óriási küzdelem, és majd nem beszélve arról, amikor majd ide a legmagasabb királyszakaszra érkeznek, akkor ott mi fog történni. Szóval mi az, amit tartja az embert, meg mi az, ami beszippantott az ön esetében?
Hát nagyon nagy kitartás kell a kerékpározáshoz, de szerintem a természet közelsége az, ami nagyon-nagyon be tudja vonzani az embert, és tényleg egy élmény órákat tölteni a kerékpáron, és abból B-be eljutni is. Nagyon jó.
Itt hogy van? Maratonistáknál úgy van, ugye, hogy azért a teljes távot, azt a 41-nány kilométert nem futják le egyben, csak arra készülnek résztávokkal. Kerékpárosoknál mindez hogyan történik?
Változó. Van, hogy nagyon sokat tekerünk, vagy van, hogy kevesebben.
A nagyon sok az mennyi például edzésen?
Én ilyen 150 kilométereket simán letekerek egyedül, úgyhogy ez a sok.
Ez egy magányos dolog, ilyenkor az ember teker, gyűri a kilométereket, vagy tekeri a kilométereket, közben mit csinál? Gondolkodik, vagy mi játszódik a fejébe egy kerékpárosnak, egy biciklisnek ilyenkor?
Változó. Tudunk menni többen is, az a legjobb élmény, de van, hogy egyedül kell menjünk, esőben, hóban, bárhogy, úgyhogy olyankor gondolatainkkal vagyunk sokszor.
És azért itt ez jó edzésre lehetőség, ugye ez a vidék?
Pécs, tökéletes.
Lenne jobb.
van, de szerintem tökéletes. Van sík, van hegy, bármi, ami kell. Igazából itt is töltöttem az egyetemi éveimet, és én igazából pécsi vagyok, úgyhogy PTL hallgató voltam, most óbudai hallgató vagyok.
Honnan jött ez a szerelem, a kerékpáros szerelem?
A kerékpáros szerelem? 17 éves koromban felszálltam a kerékpárra, és úgy gondoltam, hogy ezt tovább kell vinni.
Köszönjük szépen, közben a szél is kerekedik, itt Márk segít megfogni a Kossuth Rádió sátrunkat, hogy el ne fújja messzire, bár le van súlyozva több kilóval, na de ettől függetlenül kell az erő, mert a kerékpárosoknak is kell az erő, de ha így körbenéztél, akkor mit láttál, hogy nézőszámban azért szépen gyűlünk?
Gyűlünk, igen, és azt hiszem, hogy az első átfeladás az mindig bevonza a többit, nézőt is, hiszen négyszer fogják egyébként itt átszelni a Széchenyi teret is, a Bárány úti nagy emelkedőt is leküzdeni, mielőtt az állatkert előtt fogják majd elérni a célt. Tehát egyébként ez egy nagyon-nagyon látványos dolog, körülbelül fél óra nekik egy kör. Egyébként őszintén megmondom, hogy én körülbelül egy olyan óra alatt szoktam, vagy egy óra 20 perc alatt, attól függ, hogy milyen idő van, megtenni ezt a kört, amit ők egy olyan 28-29 perc alatt tesznek meg. Tehát ember feletti ez a teljesítmény. Autóval egyébként 10 perc az az út, amit ők 9 perc alatt tesznek meg most az állatkert irányába. Úgyhogy csak úgy, hogy a nagyságrendeket érezzük, de tényleg ez egy olyan nap, ahol mindenkinek érdemes a tekintet, hogyha nem Pécset van, akkor a képernyőre szegezni.
Hát igen, az M4 Sport TV mutatja, és már is kérdezném egyébként, hogy vannak légi felvételek, pontosabban helikopterrel követik az utat. Most, ha mi most fölszállnánk, ugye, és onnan néznénk le, akkor mit láthatnánk?
Hogyha felülről néznénk Pécsre, akkor egyébként látnánk egy olyan csodálatos képet is, amit például a Belvárosi Általános Iskola diákjai fognak körözni egy Vazereli ihlette speciális nagy installáció előtt. Ez itt van nem messze, pont a Vazereli Múzeumtól és a Széchenyi tértől, a Dzsámitól. Reméljük, hogy a helikopter is fogja majd fogni, és láthatják a tévénézők is hír itt Pécset is, és persze szerte a nagyvilágban.
Vazerelit nem véletlenül említed, mert ugye Vazereli évforduló van, és erre itt Pécs városa külön koncentrál, nagy figyelmet fordít.
Így van, ez az évforduló nem csak azt jelenti, hogy 120 éve született Vazarelli, és ezt ünnepeljük, hanem 50 éves a Vazarelli Múzeum, és egyébként itt a szponzorkarában volt egy kis autócska is, nem tudom, hogy láttad-e azt, annyira cuki az a kis autó, ez egy olyan kis Renault, ami egyébként majdnem egy idős magával a múzeummal, és ő is itt a mezőny előtt haladt, és hirdette ezt az emlékévet.
És hogy látjátok, hogy akkor ennek lesz folytatása? Itt azért délelőtt már beszéltem az alpolgármester úr, és nem volt kérdőjel, hogy legyen egy kilencedik is, mert hogy ez a nyolcadik alkalom, hogy a Tour de Hongrie áthalad Pécs városán.
Mindig szeretettel várjuk vissza a Tour de Hongrie mezőnyét. Hatalmas élmény a városban látogatóknak, és persze a városiaknak is, és magunknak a versenyzőknek is. Tehát ne felejtsük el, hogy azért egy verseny az mindig a versenyzőkről is szól, és olyan nagy nevek, akik a Tour de France-on szerepelnek, azok itt készülnek tulajdonképpen arra az igazi nagy körre, és ez a Bárányúti kiemelt emelkedő, ez pedig a magyar versenyzőknek is egy nagyon nagy lehetőség, hogy megmutassák magukat országnak, világnak, és ezáltal feljebb skálázzák magukat, és tényleg a legjobb csapatokba folytathassák utána a pályafutást.
És Dorka is megtette, mert gondolom persze, hogy megtette a Bárányúti emelkedőt.
Igen, igen, az egyik kedvencem Pécsen.
Hát egy kerékpárosnak az kell, hogy legyen.
Igen, azt gondolom, hogy pont kellő meredek, és pont kellő nehézségű ahhoz, hogy felkészülhessek a következő versenyekre.
És Dorka, te kinek szurkolsz itt a mezőnyben?
A magyaroknak. Walter Attila, Fetter Erik, bármelyiküknek nagyon szívesen szurkolok, és nagyon-nagyon szeretném látni őket több trikóban.
Akkor hajrá Tour de Hongrie, hajrá Pécs, és hajrá magyarok.
Így van, hajrá Pécs, hajrá magyarok, és szeretettel várjuk az országjáró valamennyi hallgatóját mindig vissza Pécsre, nem csak a mai napon, hanem egész évben.
Jövünk, köszönjük szépen!
Országjáró a Kossuth Rádióban.
Itt vagyunk a Széchenyi téren Pécsett, és hát minden lelkes szurkoló, minden lelkes versenyt buzdító az óriás kivetítőket nézi, itt tette Simon Wintermans is. Merre járnak már? Azért itt vannak Pécsett, azt mondja.
Igen, itt vannak most az egyetem közel, ez a Pote, és már is túl megy, de nekem nehéz látni, mert csak látom a biciklizők, nem annyira az épületeket. De
hamarosan idejön.
Igen, 2-3 perc itt lesznek a főtérén.
Mindjárt itt vannak tehát a Tour de Hongrie versenyzői, na de hát Simon Wintermans, ugye a neve is különleges, már régóta Magyarországon van, és hát lelkes sportember, sőt lelkes biciklis, mert hogy honnan érkezett, hol született?
Én holland vagyok. De én nem vagyok bicikli sportoló, hanem bicikli utazó, meg mindennapos bicikli a város belül, mindent csinálom biciklivel, még a karácsonyfámat is behozom biciklivel.
Hát egy holland származású emberhez ez teljesen jól passzolna, de hát a bicibusznak, ennek a különleges közlekedési módnak is egy főszervezője itt Pécsett, ugye ez a gyerekeknek egy különleges közlekedési mód, minden pénteken előre meghatározott útvonalon biciklivel, felnőtt kísérettel tudnak iskolába menni. Mikor kezdte ezt a bicibusz szervezést?
Kezdtünk október 22-ben, az még ilyen próbálási idő volt, de 2023-ban akkor a tavasszal nagy erővel ment ez a dolog, és akkor nagyon sok hosszú konvojaink voltak, amire büszke voltam, és óriási boldogság volt gyerekeknek. Azóta kicsit mondhatom, lefelé megy a lelkesedés, szóval remélem, hogy az újra fog nőni, hogy a bicibusz újra ilyen nagy lesz, mint 3 évvel ezelőtt.
Amikor 3 évvel ezelőtt a leghosszabb volt a konvoj, akkor hány kisgyerek ment így biciklivel az iskolába? Mekkora volt a csapat?
Hát volt egyszer, hogy 125-en voltunk, de az abszolút rekord. Ilyen átlagosan voltunk, akkor ilyen 50-60 bicikliző volt egy konvojban, és mostanában az olyan 10-15, szóval kellene ez újra kicsit fölpumpálni ez a dolog, mert ez nem csak, hogy gyerekeknek nagyon vicces, nagyon jó, nagyon aranyos, hanem nagyon fontos dolog, hogy a gyerek tanuljon most biciklizni a forgalomban, de persze biztonságban.
És miközben beszélünk, érkezik a csapat, és már is begördülnek ide mellénk a Széchenyi térre, tehát a Tour de Hongrie 47. Tour de Hongrie 4. etapjának előszakasza megérkezett ide Pécsre, a Széchenyi térre, és hát persze mindenki nézi a kivetítőket, mindenki odaáll a kordonok mellé. Én most egy kicsit ön is sajnálja, hogy nem a kordon mellett állunk, ugye?
Hát mehetünk oda, itt van 20 méter tőlünk, de tényleg most bejönnek itt, így vannak most, tessék, az elsők.
Ezt az útszónalat, ezt a szakaszt gondolom azért a bicibuszos gyerekekkel is megtették, hiszen bicibusszal érkeztek a mai nap ide, a délelőtt folyamán a város külső részéből sok gyerkőccel érkezett ide.
Hát főleg felnőttek voltak, de volt egy pár bátor gyerek is. A rossz idő, akkor szakadt az eső, az biztosan beleszólt. De mondhatom azt, hogy akik ott voltak velem együtt az esőben, valami jó hangulat volt, hogy nem érdekel nekünk, hogy most szakadt az eső, megyünk akkor is. Pont ettől lett egy nagyon különleges, szabad hangulat, amelynek különlegesen örültem.
Természetesen ez a jó hangulat, ha nem is szakadó esővel, de azért péntekenként otthon a gyerekekben, mert azért ez egy nagyon fontos egészségre nevelés is, azon túl, hogy biztonságosan és két kerékkel és két vagy három felnőtt segítségével érkeznek az iskolába a gyerekek a bicibusszal.
Igen, az nagyon fontos, és az nagyon fontos, hogy most kisgyerekként kapják ezt az élményt, hogy ja, régen mentünk biciklivel iskolába, akkor ha 20 év múlva felnőttek lesznek, saját autójuk van, akkor nem lesz csak az autó az egyetlen szállítási lehetőség, ami van nekik, hanem vissza fognak gondolni sok örömmel, hogy ja, régen mentünk bicibusszal, milyen jó, és akkor azért nagyon fontos, hogy gyerekekkel kezdjünk ezt a bicikli hagyományt megtenni. Wow,
megjött a helikopter, itt van a fejünk fölött, egészen közel vagyunk ugye a versenyzőkhöz, és hát természetesen a TV képernyőjén láthatják a versenyt. Még egy gondolat, kellene, hogy többen legyenek a bicibuszon. Lehet-e még regisztrálni, akár még az idei évre, vagy a jövő esztendőre?
Hát mindig lehet részt venni. Jézusom, ez a helikopter.
Halljuk? Jó nagy hangja van, de azért halljuk
jó,
önt.
Halljuk, most már jó. Szóval, persze, nincs ilyen, hogy tagság, vagy valamit, vagy fizetni kell érte, csak kell részt venni. Az persze jó, aki még nem volt a bicibuszban, hogy szóljon nekem, a social médiában könnyű lehet minket megtalálni, nekem egy kis levelecskét írni, vagy fölhívni, hogy jó, ha tudok róla, hogy új emberek szeretnék jönni, mert akkor tudjuk ezt megbeszélni, hogy honnan is jöttök be, hogy nem véletlenül se hagyjuk ott egy gyermeket, vagy egy kísérőt az út szélén. Szóval ez egy kicsit meg kell beszélni, de nem egy nagy dolog.
Keressék tehát Simon Wintermanst, a bicibusz főszervezőjét itt Pécset, akár anyukák, apukák, lelkes sport iránt rajongó szülők is benevezhetik a gyerkőcet, és az biztos, hogy felnőtt kísérettel minden pénteken a gyerek el fog jutni az iskolákba, méghozzá két keréken. Köszönöm szépen, hogy erről beszélt, lehet, hogy néhány év múlva a bicibuszosok itt lesznek a Tour de Hongrie következő versenyző csapatában.
Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
Mai első feladványunk következik. A játékkérdés úgy hangzik, hogy melyik városból indították az idei Tour de Hongrie magyar kerékpáros körversenyt. Telefonszámunk, vagy pontosabban SMS számunk változatlan 06 39 666, a leggyorsabb helyes megfejtő pedig Pécsváros, vagyis vendéglátóink ajándékát kapja. Köszönjük szépen, és akkor továbbadjuk a szót.
Már tudom, néhány perc mit ér. Adj erőt még, éreznem kell, hogy az élet szél.
Ha egyszerre csoda véget ér,
adj mosolyt még,
utam végül
az égig ér. Nem kell már az örök lét, hisz semmi sér. Az élet véges, tudom, s épp ezért szép még pár pillanat. És az idő elszalad, éljön talán úgy, mi szép volt megmarad.
Ha elsodor a változás,
és dalom hallod még, kérlek néha gondolj rám.
Pár hangba rejtem önmagam,
mi
itt az idő áll most majd, s utána csak a csend marad. Ennyit érek, láthatod, én ez vagyok, minden hangom s álmaim rád hagyom. Még pár pillanat, és az idő elszalad, éljünk talán úgy, mi szép volt, megmarad. Pár perc, tudom, mit ér, már nem kell az örök lét, az élet véges, de éppen ettől szép.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
Továbbra is itt vagyunk Pécs városában, és óriási a hangulat, és készültek egyébként a bábosok is, hogy óriás bábbal jönnek, de hát a szél elfújta sajnos, de azért beszélgetni tudunk bábról, bábosokkal. Pap Melinda bábművész érkezett hozzánk, a Bóbita Bábszínház igazgató helyettes, és hát egy kicsit sajnálkozott is, ugye, hogy nagy a szél, és nem jöhetne ki az óriás bábokkal a versenyre.
Így van, tavaly is itt voltunk az óriás bábjainkkal, és szerintem minden nézőnek hatalmas élmény, amikor ezek a óriási színes bábok táncolnak itt a Széchenyi téren.
És hogyha már nem voltak itt, azért ugye be lehet menni, meg lehet nézni a bábszínházat, és lesz ma is előadásuk.
Így van, ma 16 órától lesz a Bőgős fia meg az Ördögök című 4 éven felülieknek szóló báb előadásunknak a bemutatója, úgyhogy innen én is oda igyekszem majd.
És ebben a darabban kerékpárosok nincsenek véletlenül, vagy biciklisek?
Kerékpáros ebben nincsen, de játszottam már olyan előadásban a debreceni Vojtina bábszínházban, ahol volt cirkuszi biciklisek.
Nézzem meg, járjuk az országot, hogy a bábnak, a báb előadásoknak egyre nagyobb a tekintélye minden korosztályban.
Hál' Istennek közkedvelt a műfaj, és nem korosztályhoz köthető, ez egy műfaj valóban, a egészen picikéktől a felnőttekig mindenki megtalálja.
Mi a barás, hogy a báb az mindig megtalálja helyét? Egy picit mondjuk nem is volt olyan keresett, volt időszak, de mostanában megint úgy följön, hogy mi ebben a varázslatosság?
Az, hogy egy tárgy életre kell, lelket kap, és egy történet elevenedik meg általa. Mindannyian nagyon szeretjük a történeteket.
És önből hogyan lett bábos?
Na, ez egy érdekes kérdés. A véletlen sodort a bábos pályára. Színész szerettem volna lenni, aztán német tanár lettem, végül bábművész.
És amikor felnőtteknek játszanak, ugye ez nem újszerű már, hogy nem csak a kicsiknek, a legkisebb korosztálynak, hanem az idősebbeknek, akkor mit tudnak elővenni, mihez tudnak nyúlni, milyen művekhez?
Rengeteg téma van, többek között mi például Shakespeare Macbethjét dolgoztuk föl báb előadás formájában felnőtteknek és ifjúsági korosztálynak szólóan, de a fantázia határtalan.
És ide erre a beszélgetésre biciklivel érkezett?
Nem, most busszal jöttem, de van biciklim otthon, úgyhogy szoktam biciklizni.
Szokott is kerékpározni.
Természetesen.
Hát köszönjük szépen, engedjük, mert hogy hamarosan 4 órakor előadás.
Így van, így van, így van.
Köszönjük, Edith Csokola, minden jót.
Köszönöm szépen.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
pontosan 15 óra van, az országjáróban ma Pécsre hívogatjuk Önöket, annak apropóján, hogy a 47. Tour de Hongrie kerékpáros körverseny mai versenyszakasza itt ér véget. Néhány perccel ezelőtt itt húztak el egészen közel hozzánk keresztül a Széchenyi téren a Tour de Hongrie versenyzői, és ha minden igaz, még egyszer láthatjuk majd őket közvetlen közelről. Minden esetre az országjáró 4-6-ig szól, Pécs kulturális életével is foglalkozunk természetesen a verseny kulisszatitkai mellett, úgyhogy maradjanak továbbra is velünk. Előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
Több mint 1500 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. A héten végrehajtottak egy nagyobb fogolycserét is. 205 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. Közben éjszaka folytatódtak a kölcsönös dróntámadások a két ország között. Az ukrán légvédelem csak nem 300 eszközt észlelt, amelyek közül végül 20 csapódott be, főként keleti és déli megyékben. Több mint 10 ember sebesült meg, és vezetékek, ipari létesítmények, lakóházak rongálódtak meg. Az oroszok 7 Moszkva felé tartó ukrán drón megsemmisítéséről számoltak be. Rövid időre felfüggesztették a Vnukovo repülőtér forgalmát. Belgorodban ugyanakkor találat ért egy lakóépületet, 4 sérültek meg, Szocsiban pedig légiriadót rendeltek el. Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael ma ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. 6 ember, köztük 3 mentő meghalt, több mint 20-an megsebesültek. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja, a célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Libanon és Izrael tegnap állapodott meg arról, hogy június végéig meghosszabbítják az egy hónapja kötött tűzszünetet. Az egyesség hatékonyságát ugyanakkor jelentősen gyengíti, hogy a libanoni kormány gyakorlatilag nem vesz részt a konfliktusban. Izrael az Irán által támogatott síita milíciát, a Hezbollahot akarja felszámolni. Az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országa lett Magyarország a Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzetközi Adatok alapján, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter elődje Orbán Viktor bírálatára reagálva úgy fogalmazott, 400 000 gyermek él mély szegénységben, miközben a korábbi időszak gazdasági fellendülése és az uniós források ellenére a környező tagállamok lekörözték hazánkat. Magyar Péter ugyanakkor dicséretesnek nevezte a volt miniszterelnök végkielégítéssel kapcsolatos jótékonysági felajánlását. A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a béreket, és leállítja a múzeumi átköltöztetéseket. A kultúráért is felelős miniszter az elmúlt évek erőszakos központosítására utalva közölte, hogy megszüntetik a több intézményt magába foglaló Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot. Tar Zoltán a múzeumok majálisán mondott beszédében hangsúlyozta, az intézmények működésének egyetlen kritériuma a szabadság lesz. Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz, a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. A kinevezést az élő környezetért felelős miniszter jelentette be és kiemelte, az új államtitkár több mint 25 éves éghajlatpolitikai tapasztalattal rendelkezik. Gajdos László szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a klímaváltozási szempontokat határozottan és azonnal érvényesítsék a vízgazdálkodásban. A tárca vezető bejelentette azt is, hogy Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét kérte fel a minisztériumi szóvivői posztra. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszály helyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Az évszakhoz képest hidegebb idő és árvízi tetőzés várja a turistákat Velencében. A várost védő Móze gátrendszer tegnap és tegnap előtt is működésbe lépett, ami ilyenkor ritkaságnak számít. Január óta pedig több mint 20 alkalommal volt szükség rá a sok eső okozta 1 métert meghaladó vízszint emelkedés miatt. Itthon országszerte borult az idő, sok helyen esik az eső. Keleten heves zivatarok is kialakulhatnak. Holnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és több felé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Ma a Dunántúlon, holnap másutt is megerősödik a szél. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
Műsorajánlat.
Egy kilométer a mammától, ennyire költöznének az olaszok. Vajon mi hány kilométerre költözünk családunktól? A családok nemzetközi napját ünnepelték a héten, és igyekszünk annyiféleképpen beszélni családról, ahány riportalanyt csak találunk hozzá. Mammák és távolságok, fiatalok és elköltözés, apák és férjek szerepe, és a család hiánya a hajléktalan szállón. A család a legkisebb, ám legfontosabb egység.
Családok, történetek. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
Hagyományok.
Ami hasznos az embereknek, lelkileg vagy testileg, azt akarjuk újjáéleszteni.
Tehetségek.
Szerettem volna olyan közegbe kerülni, ahol abban tudok erősödni, amivel szeretnék foglalkozni.
Kulturális helyszínek.
Visszaadja a 19. század elejének tudós háztartásának hangulatát.
Partitúra. Összhangzat van. Marosvásárhely. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Az országjáróban ma Pécsre hívogatjuk önöket a 101 éves Tour de Hongrie apropóján, amelynek negyedik szakasza Mohács-Pécs útvonalon halad ma, és amelynek befutója várhatóan bő másfél óra múlva lesz a pécsi állatkertnél, a Bárány úton. A 188 km hosszú, több mint 2000 méternyi szintemelkedést tartalmazó mai etap kulcsfontosságú lesz a szakértők szerint az összetett győzelem szempontjából. Pécs városa tehát várja a Tour de Hongrie mezőnyét, egyszer itt már a Széchenyi téren elhaladtak mellett, és különleges aktivitásokkal, bemutatókkal buzdítják a lelkes szurkolók a Tour de Hongrie mezőnyét. Sportos közösségek, lelkes szurkolók, generációkat összefogó megmozdulások, ezekről is beszélünk itt az országjáró délutáni műsor részében. Már is egy mai napra kialakított különleges Kresszparkba is hívjuk önöket, ahol rendhagyó extrém bringák segítségével lehet a mozgás nem mindennapi élményét megtapasztalni. Milyen, amikor a kerékpárbár előre tekerjük, mondjuk visszafelé halad, mennyire felkavaró, amikor hiába fordítjuk balra a kormányt, a két kerék jobbra fordul, és milyen érzés, amikor nem két keréken, hanem csak egy kerék magaslatában próbálunk előrejutni. Szóval különleges kerékpárok, különleges járművek Pécsről, itt nem szól ma az Országjáró magazin, tartsanak velünk 4-6-ig.
Csak képzelem, a többit mind felégetem, és egy hang szólal meg végül legbelül. Te vagy egyedül, a csend aztán körbenő, nem segít varázserő, lehet, hogy nincs is baj velem, csak képzelem.
Itt az országjáróban, a folytatásban ellátogatunk a Drótszamár kerékpáros presszparkban, mert vendégünk Somogyvár Imre, aki a Freemobil Egyesület vezetője, és hát a Drótszamár kerékpáros parknak a vezetője. Ez egy különleges presszpark, sőt, itt vannak még egyébként a Kossuth téren is, bemutatóznak, meg különböző fél akadályokat lehet ott önöknél leküzdeni. Valójában mi az, amit megmutatnak itt a Kossuth téren most a mai napon?
A Kossuth téren különleges kerékpárokat mutattunk be. Ezek olyan kerékpárok, amiket én, tehát részben mi is használunk. Én a kerékpáros szenvedélyemnek úgy nevezettem félig, meddig áldozata is vagyok, mert 30 évvel ezelőtt volt egy kerékpáros balesetem, és elveszítettem a bal lábamat benne, de szenvedélyesen megmaradtam kerékpáros.
Mondhatni akkor a sajnos ebben a nehéz helyzetben, tehát a hite a kerékpár mellett nagyon megmaradt.
Igen, jelen pillanatban.
Sőt, erőt adott?
Igen, mindig erőt adott, mégpedig azt, hogy ez a szenvedély a továbbiakban is erősített, mert a Free Mobility Egyesület a szabad mozgásért jött létre. Olyan srácokkal alakítottuk hárman, akik mindegyikünk valamilyen sérültséggel idézőjelben rendelkezik.
És közben itt a helikopter mögöttünk elhalad, mert bocsánat, hogy közbeszólok, csak hogy a hallgatók is ezt hallják, meg mi is itt kerékpározásról beszélünk Imrével, csak gyorsan egy zárójelbe, nézte a futamot, mert már egyszer elhaladt itt a mezőny.
Hát amennyivel tudtam, néztem, az első kört így már én is meg.
Óriási látvány, már maga az, hogy itt elmennek, és azok a színkavalkád, ami megjelenik, ugye az öltözetük, a biciklék, meg az a fajta arckifejezés, ami ugye leolvasható a kerékpárosokról, hát ez valami csodál, ez fantasztikus dolog.
Igen, hát ez egy nagyon fantasztikus dolog, annál is inkább, mert az Egyesület két tagja is felvezetőként, ugyan motorosként, de részt vett a versenyen, az egyik sleggyőző Gyuláról, aki a kerékpárainkat készíti, és a másik a Bringanti, Frank Antal, aki szintén a kerékpárjainkat készíti Budapesten.
Nagyon megszállottak, én most ugye említettem sleggyőző Gyuláról, én ugye jó ismerősöm, és kerékpárokat is gyárt, és mondta Imre, hogy önnek is készít ilyen kerékpár, három kerekűt, amivel ragyogóan lehet akadályokat kerülni.
Igen, hát az Egyesület tagjaival már többször részt vettünk Gyulán versenyen, félmaratonon, de minden évben megkerüljük így kézzel hajtva a Balatont, ami hát elég jó buli, de ezen kívül a világban, vagyis a Európában nagyon sok helyen már megfordultunk.
És azért Imréről mondjuk el, hogy azért ugye van ez a sérülés a balesetből, amivel együtt kell éljen, hogy a lábát elvesztette, a fél lábát, de azért mi sportágban ott van minden évben.
Igen, kerekes székbe vívók, a legjobb eredményem az országos második volt, ezen kívül heti három edzésben lovagolok, evezek, és hát kézzel hajtom a kerékpáromat.
Azért ez azt jelenti, ebből azt olvasom én ki, hogy a sport sok mindenre megtanítja az embert.
Hát ez egy szenvedély, de hát 73 évesen azért...
Ne haragudj, nem nézem ezt ki ebből, sokkal fiatalabb.
Azért még mindig nagy erőt ad a hétköznapi életben is.
És ez a pécsi kerékpár Crest Park, ez ugye itt van az Uránvárosban, ez mikor látogatható meg, miket lehet ott csinálni?
Gyakorlatilag minden héten, hétfő kivételével, októbertől, vagyis nem, májustól októberig látogatható, hétfőn van szünnap, maga a Kresper az 50 éves, 15 éve vettük mi át, folyamatosan fejlesztjük, tavaly például rendbe hoztuk a vasúti átjárót, ami egy vasúti átjárónak úgy nem mondom a maketje, de teljesen úgy üzemel, mint egy vasúti átjáró, van van rendőrlámpánk, vagyis rendlámpánk, akkor hát...
Itt lemodellezik az életet, igen, tulajdonképpen.
Igen, lemodellezik az életet, és sok, tehát sok látogatónk van. 6000 gyerek látogatja meg évente a Kressz Parkot. Iskolák is jönnek, és ott tulajdonképpen a Kressz szabályaival kapcsolatos előadások vannak, vetélkedők vannak, tehát ez egy nagyon jó a gyerekeknek, ugye biztonságos körülmények között kerékpározhatnak, körülbelül olyan 40-50 kerékpárunk van, és ott is vannak természetesen speciális kerékpárok.
És ide ebbe a kerékpáros Kressz Parkba mikor lehet ellátogatni az Ulánvárosba? Mikor van ez nyitva?
Ez mondom, hétfő kivételével folyamatosan minden nap nyitva vagyunk, 14-től 19 óráig.
Köszönjük szépen, közben nézzük a futamot, a helikopter zaja is behaladszódik, ez azt jelenti, hogy az MD Sport nézői láthatnak bennünket, amiről azt itt beszélgetünk. Vendégünk volt itt az országjáróban Somogyvár Imre, a Drótszemmel, Drótszamár kerékpáros Kressz Park vezetője. Köszönjük, minden jót kívánok!
Én ott leszek, mikor feladnád, amikor a fejedet lehajtanád. Én már nem hagylak el, mert az életem összenőtt veled teljesen.
Összetört álmakból recycling, régen előre vittek a vitáink. Hogyha semmi nincs, amiért aggódnál, nyisd ki a szótárt a pokolnál. Hogyha vonszolod, hogyha nem gurul, hogyha nem jön össze ma semmi úgy, akkor csörög rám. 0-30, munka nélkül tudod, siker nincs. Szeretek inni, ha boldog vagyok, és szeretek élni, hogyha rád nézek. Szeretet nélkül üres a napom, az esküvődöm, majd DJ-zek. Ez egy lelki Airbnb, amit együtt vettünk most ki. Gyere maradj, ameddig akarsz, és várjuk együtt a tavaszt,
én ott leszek, mikor feladnád, amikor a fejedet lehajtanád. Én már nem hagylak el, mert az életem összenőtt veled teljesen. Én ott leszek, mikor feladnád.
Majd igazad, és néha majd nem leled igazod. Néha úgy érzed, elnyel a sivatag, de ha önmagad elhagyod, mi marad? A felhők közt is esőre várnak azok, akik éheznek oda lenni. Néha falhoz löknek azok, akik régen lógtak a szíveden. Voltam én eleget egyedül ahhoz, hogy tudjam, mi a remény. A szemem alatti táskákból lett halott pénz Facebook esemény. Ez egy lelki Airbnb, amit együtt vettünk most ki. Gyere maradj, ameddig akarsz, és várjuk együtt a tavaszt.
Én ott leszek, mikor feladnád, amikor a fejedet lehajtanád. Én már nem hagylak el, mert az életem összenőtt veled teljesen.
Biztos vagyok benne, hogy a Tour de Hongrie versenyzői saját akaratukból sosem adják fel. Reméljük az időjárás sem fogja arra kényszeríteni őket, hogy esetleg megálljanak. Biztos, hogy nem adják fel, és azok sem, akik mondjuk teljesítményt túráznak, vagy éppen lelkesen futnak, esetleg búvárkodnak. Hát ilyen Súlyok Ábris, aki egyébként a Pécsi Állatkert akvárium terráriumjának vezetője. És hát a Tour de Hongrie ma megérkezik a Pécsi Állatkerthez, de aki most hallja a beszélgetésünket, ma ne induljon el önökhöz, ugye? Mert kivételesen zárva vannak.
Igen, ma csak a versenyzők számára vagyunk nyitva, de az idő amúgy se annyira állatkerti látogatásra való.
Na de bármikor máskor, nagy örömmel és sok-sok kincset, értéket megtekintve, megtapasztalva érdemes eljutni a Pécsi Állatkertbe. De egy kicsit meséljen az akvárium terráriumról. Ez az ön szűkebb hazája, mondhatjuk úgy. Milyen állat különlegességek, állatok vannak, amelyekre felhívná a figyelmet?
Hát, ami nálunk talán egy kicsit így a magyar állatkerti viszonylatban különlegesebb, az a cápáink, van három cápánk, vannak borjúfókáink, belülük is három van, van egy csomó korallunk, több medúzafajt is bemutatunk, ami itthon talán egyedinek számít.
Egyedinek számít az is, hogyha egy akvárium, terrárium vezető mondjuk teljesítménytúrázik, na meg például, hogyha lelkesen fut, az talán kevésbé meghökkent, hogy búvárkodik, és én azt gondoltam, hogy április akkor búvárkodik, mikor az állatokat figyeli meg. Hát azt mondta, hogy ennél azért prózaibb az eset.
Hát igen, aki állatkertben dolgozik, az a munkája során búvárkodik alapvetően, és gyakran ez bizony a takarítás okán van. Úgyhogy,
azért közben figyeli az állatokat is fél szemmel, nem?
Igen, bár az állatoknak ez nem mindig akkora öröm, amikor egy nagy ember úszik mellettük, de van, aki például kifejezetten szereti.
Van kedvenc? Van olyan állat, amelyikhez közel lehet ilyenkor úszni, esetleg meg lehet érinteni, simogatni?
Hát a zebracápákkal lehet próbálkozni, de azért túlzás lenne azt állítani, hogy ők annyira szeretik, ha megérintem őket, mondjuk úgy, hogy hagyják.
Elfogadják, de azért ne kísérletezzünk vele túl gyakran. Inkább beszéljünk arról, hogy ön is egy sportos ember, nem véletlenül van ma az országjáró Tour de Hongrie apropóján megszólaltatott vendégei között. Teljesítmény túrázik, fut, mi az, ami előbb volt, mi az, amit elkezdett?
Hát nagyon-nagyon réges-rég teljesítménytúrázással kezdtem, aztán egy idő után ez futásba csapott, tehát először a túrákon, aztán később normális futóversenyeken, ultramaratonokon is indultam, és hát teljesítettem is a legtöbbet.
Milyen távok ezek az ultramaraton, ugye ez nagy számot takar?
Hát amiken én indultam, az a 100-200 kilométerig tartó, de igazából minden, ami egy maratoni táv, tehát a 42 kilométer fölött van, az már ultramaratonnak számít, de ezeknél a távoknál még léteznek sokkal hosszabb ultramaratonok is.
Hogy az előzőekben a pécsi halott pénz arról érdekelt, hogy amikor feladnád, van, amikor feladja az ember? Hát nyilván előfordul, hogy feladja az ember, vagy mindig jön valahonnan egy kis erő, valahonnan egy akár egy égi erő, akár a belső erő megsegíti az embert?
Hát az ember sokkal tovább bírja, mint gondolja. Tehát azt már megtanultam én is, hogy amikor egy táv felénél, ahonnan mondjuk meg 100 kilométer van vissza, az ember nagyon feladná, akkor még lazán meg tudja csinálni a másik százat, és tulajdonképpen még akkor se jut el a végéig.
És volt olyan, amikor tényleg feladta? Tehát azt mondta, hogy na ezt most nem.
Hát olyan volt, a sérülés miatt kiszálltam. Olyan előfordult.
Na de beszéljünk az örömteli pillanatokról. Merre felé túrázott, teljesítményt túrázott? Akár voltak-e külföldi kalandjai is ilyen szempontból?
Hát a teljesítmény túra az egy alapvetően közép-európai dolog, tehát a legtöbb túra Magyarországon, Szlovákia, Csehország területén található, viszont a klasszikus futóversenyek a különböző magas hegységekbe, főleg az Alpokba elég jellemzőek. Tehát Magyarországon én szinte minden tájegységbe eljutottam, van ahova sokszor, de voltam például a Mont Blanc körön is többször, de más magas hegységekben is.
Azt mondta Ábris, hogy akár ezt bármikor el lehet kezdeni. Egy kicsit így tamáskodtam, hogy hát én nem voltam, nem is fogok, én már nem vagyok abban az edzettségi állapotban, hogy nekivágjak akár egy komolyabb teljesítménytúrának. És azt mondta Ábris, hogy nem, persze rá kell készülni, nem lehet csak úgy ukunk-fuk elindulni, de valahogy mindenki meg tudja csinálni, aki igazán akarja. Erről szól az akaratról?
Én úgy gondolom, hogy tényleg szinte mindenki elkezdheti, és olyan sikereket tud elérni a maga számára, amire nem számítana a legtöbb ember. Tehát, hogy lehet, hogy nem lesz összetett belső, mert az egy kicsit azért a fiatalabbak számára van fenntartva, de ezeket, amiket én felsoroltam, ezeket is szinte bármilyen korban meg lehet csinálni, és meg is csinálják emberek.
Hát nagyon szépen köszönjük, hogy eljött, és hogy a pécsi állatkertet is, a befutó helyszínét egy kicsit képviselte, méghozzá nem is akárhogy, hiszen Súlyok Ábris, a pécsi állatkert akvárium terrárium vezetője, maga is sportember, teljesítményt túrázik, fut, és olykor még búvárkodik is.
Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
Mai első feladványunk megfejtése következik. A kérdés úgy hangzott, hogy melyik városból indították az idei Tour de Hongrie magyar kerékpáros körversenyt, és a leggyorsabb helyes megfejtőnk itt van velünk. Szép jó napot kívánok! Halló, halló!
Halló, jó napot kívánok, itt vagyok!
Kezicsókolom, hogyan szólíthatom?
Katalin vagyok.
Katalin, honnan küldte a megfejtést? Nagyon gyors volt. olyan, mint a kerékpárosok.
Pest vármegyében is nagyon izgulok a versenyzőkért ebben a nagyon rossz időben. Én kísértem kerékpárosokat autóval. Hú, sokszor összeszorult a gyomrom.
Hát igen, nagyon izgalmas a verseny, és hát igen, valóban egy külön kihívás az időjárás, egy másik erőpróba, de hát úgy tűnik, hogy jól állják ezt a versenyzők, mert nagy lendülettel haladtak el itt épp az imént, itt vagyunk Pécs belvárosában a Széchenyi téren, és ugye a választ is mondja, akkor legyen kedves, hogy honnan indult az idej. Gyula, háj, nagyszerű, járt már Gyulán?
Hogyne.
Hogyne, úgy mondja, mintha természetes lenne.
Hát a nagyon szép helyeket megtanultam.
Nagyon, és Pécsen?
Tavaly
Pécsen. Gratulálunk, Katalin, köszönjük, hogy játszott velünk. Gyula volt a megfejtés, ugye innen indították az első szakaszt, a negyediket, a mait, az pedig Mohácsról, és itt Pécsen lesz majd a befutás. Holnap pedig Balaton-Almádi Veszprém, az lesz a célirány. Gratulálunk, figyelje, a postás érkezik, közben a helikopter is megjött, úgyhogy minden jót kívánunk, ez is sokkalom.
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Ahogy hallják, ezekben a pillanatokban is itt köröz a Széchenyi tér fölött Pécsett a helikopter, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sok tévéállomás, illetve hát az M4 sportcsatorna mindenképpen mutatja most Pécs főterét, a Széchenyi teret, és itt vagyunk Nemesnél Leng Marian idegenvezetővel. Hát most persze, valljuk be őszintén, mindenki a versenyzőket nézi, de ha éppen nincs itt a Tour de Hongrie, akkor is feltétlenül érdemes erre a térre látogatni, nyilván a város szíve is, és csodálatos épületek, épített értékek vannak itt köröttünk. Most egy kicsit így körbefuttatjuk a szemünket, és nem a helikopter zajára, meg magára a helikopterre figyelünk, akkor mi mindent láthatunk itt.
Igen, hát a 2000 éves történetünk, én azt gondolom, hogy hátrahagyta a nyomait, úgyhogy érdemes mindenképpen egy kicsit felfejteni így a rétegeket, hogy mi mindent láthatunk. Így elsőre én azt szoktam mondani, hogy igazából semmi sem az, mint aminek látszik itt a Széchenyi téren is, mert hogyha balra nézünk fönt a hegyoldal felé, ugye a dzsámi az, ami elfoglalja a tér nagy részét, és azt gondolnak, hogy ez tényleg egy mecset, de hogyha alaposabban megnézzük, akkor ez egy katolikus templom. Vagy ha egy picit tovább megyünk a szemünkkel, és látunk egy kicsit romos épületet, arról sem gondolom, hogy a 19. században nagyon modern épület volt annak idején, elhúzható üvegtetőkkel, pálmafákkal az udvaron. Aztán, hogyha a tér alsó felén, az Irgalmasok templom elé nézünk, ott például a Zsolnai kútról, mindenki azt gondolja, hogy messziről nézve, főleg aki nem ismeri a zsolnaiakat, hogy ezt biztosan kőből faragták, de hogyha közelebb megyünk, és meghallgatunk egy idegen vezetést, akkor kiderül, hogy nem, hanem ez is kerámiából van, pirogránitból. Úgyhogy ezek mind-mind olyan dolgok, amiket így elsőre senki nem fog, de aztán szépen lassan megismerhetjük.
Mi a megyeháza előtt állunk, és többször felemeltük már a tekintetünket a megyeháza tetejére, mert csodálatos színes cserepek, díszek díszítik. Ez is talán zsolnai?
Így, nagyon ügyes. És nem csak a tető, hanem hogyha az ablakok között megnézik a díszítéseket, ott például azt láthatjuk is, méhecskék röpködnek. Nem véletlen, mert hogy ez az épület is egy kicsikét más volt régen, ugyanis ez volt a városnak az első takarékpénztára. És ezért a zsolnaiak ezt a díszítést találták ki hozzá. Szorgos méhek módjára gyűjtögessük a pénzünket, és vigyük a takarékba. Ez volt annak idején a fontos számukra. No, és akkor én szerintem még itt a téren, bocsánat, ha magamhoz ragadom a szót.
Ez a dolga egy idegenvezetőnek.
Mindenképpen szerintem a városházát is érdemes egy picikét közelebbről megszemlélnünk. Ez most már a harmadik itt a téren, de sok-sok érdekes dolog kapcsolható a történetéhez, mert például az előtte levő épület az egyben ilyen, hát mondhatnánk az, hogy tűzoltóságnak a központja is volt. Lánglovagok őrizték föntről a toronyból a várost, és egy ilyen meglepő története a városunknak, hogy igazából egy tűzeset is pont ehhez az épülethez kapcsolható ott a 19. század végén, amikor egy csemege volt, ami úgy alul volt, ugye most is teli vannak a város épületei alul üzletekkel, fönt aztán a lakórészek voltak, szóval hasonló ez a városháza esetében is, és ott együtt őrizte ez a boltos a mindenféle tűzi játékot a Brandivel, úgyhogy sajnos ez egy hát halálos eseteket is tartalmazó tűzhöz vezetett, szóval nem annyira volt jó. Viszont gyönyörű belülről most a harmadik városházánk, Vazarelli műveket is láthatunk benne, föl lehet menni a toronyba, azt külön ajánlom mindenkinek, aki Pécsre látogat, hogyha egy picit többet szeretne tudni a város történetéről, a városháza történetéről.
Folytatni fogjuk még a kalandozást Nemesnél, Leng Mariannal is a városházáról volt szó, hát itt a városháza előtt a Széchenyi téren ezekben a pillanatokban húznak el a Tour de Hongrie versenyzői, immár sokadik alkalommal, és hát a lelkes szurkolók itt vannak velünk, úgyhogy tartsanak az országjáróval, 4:30-ig mi itt vagyunk Pécset, a 47. Tour de Hongrie 4. etapjának befutójában. Így van, az országjáróba, ahogy mondtam, a Pécsre hívogatjuk önneket. Itt vannak velünk a Tour de Hongrie mezőnyének résztvevői, folyamatosan köröznek itt a Széchenyi téren, és mi pedig hamarosan a hangok segítségével a pécsi állatkertig is elkísérjük önöket, hiszen a királyszakasz befutója a pécsi állatkertnél lesz ma. De beszélünk természetesen Pécs kulturális értékeiről, már is a Kodály központba is hívogatjuk önöket, ahol a zenei sokféleség, változatosság ejti rabul a különböző generációk. Tartsanak ma is az országjáróval, 4:30-ig kalandozunk, már is folytatjuk, előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
Az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országa lett Magyarország a Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzetközi Adatok alapján, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter elődje Orbán Viktor bírálatára reagálva úgy fogalmazott, 400 000 gyermek él mély szegénységben, miközben a környező tagállamok lekörözték hazánkat. Magyar Péter ugyanakkor dicséretesnek nevezte a volt miniszterelnök békkielégítéssel kapcsolatos jótékonysági felajánlását. A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a béreket és leállítja a múzeumi átköltöztetéseket. Tar Zoltán kultúráért is felelős miniszter az elmúlt évek erőszakos központosítására utalva közölte, hogy megszüntetik a több intézményt magába foglaló Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot. Tehervonat ütközött autóbusszal Bangkok központjában, 8-an haltak meg, 25-en megsérültek. A szerelvény a buszon kívül több személyautót és motorkerékpárt is magával sodort, sok jármű kigyulladt. A tájföldi balesetet feltehetően az okozta, hogy a sorompó nem zárult le időben a vonat érkezése előtt. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Mindenütt borult az idő, sok helyen esik az eső. Holnap felszakadozik a felhőzet, és több felé kisüt a nap. Keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Sok felé megerősödik a szél. Éjszaka 7-13, napközben 11-22 fok lesz.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Az országjáró folytatódik a 101 éves Tour de Hongrie kerékpáros körverseny 4. etapjának befutójának helyszínére, Pécsre hívogatjuk önöket. És a folytatásban nem két keréken, hanem a zeneszárnyán suhanunk majd tovább. Tart még a Kodály Központ jubileumi évada. Az intézmény, amit a szakma és a közönség egyaránt Európa legjobb hangversenytermei között tart számon, tavaly lett 15 éves. A Kodály Központ program kínálata kezdetektől fogva a sokszínűségre épít, a világhírű, komoly zenei koncert a pop, rock és jazz produkciókon át, színházi előadásokig, táncművészeti estekig nagyon sok minden megtalálható itt. Hamarosan a programfüzetükbe is belelapozunk. Majd Pécs híres szülöttjéről, a 120 éve született Viktor Vazarelliről is szólunk, akinek munkásságát bemutató kiállítás az idei Vazarelli emlékében megújult. Erről beszéltünk a délelőtt folyamán, de olyan különleges attrakciók is kapcsolódnak ehhez az évhez, mint egy művészeti pályázat, amelynek
ihletője, akár Vasarely alkotások is voltak, és az ő emlékére például sütemény is született. Hogy milyen a Vasarely desszert, ez is kiderül hamarosan. Ma is kincsek és értékek ezúttal Pécsről, a Tour de Hongrie hangulatával fűszerezve. Tartsanak velünk 17:30-ig.
Voltam már, szúrozták a szemekben, mindig rosszkor nevettem, nem jó embert szerettem. Voltam már, copfos kislány zavarban, elszálltató kanyarban, de még nyúl is kalapban. Váltódon had sebesség, kandallódban melegség. Lennék még, mi nem voltam, de lehetnék, íre pontot tehetnék, oly sok mindent szeretnék.
Édes ízek közösség hagyomány, erről kezdtünk beszélgetni Kovács Miklóssal, aki érkezett hozzánk a mandulás desszertműhelyből, ő itt a vezetője, megálmodója, és hát amivel jött hozzánk, egy vasarely süteménnyel, szóval nem mindennapi, és itt beszélgettük, hogy hát ezt nem tudom, hogy milyen szívvel lehet megkóstolni, mert hát az ember ránéz, akkor itt egy műalkotást lát.
Köszönjük szépen, és üdvözlöm a hallgatókat. Igen, valóban nagyon jól néz ki, és ezt a Vasarely emlékévre csináltuk, ami ennek a városnak nagyon fontos, hiszen 50 évvel ezelőtt nyitott a Vasarely Múzeum.
És a sütemény formáját, ha leírjuk a hallgatóknak, hogy elképzeljék, akkor mit lássanak a lelki szemeljük előtt?
A sütemény az egy kerek forma, kicsit fekete, ami szokatlan, és a tetején a Vasarely híres alkotása a zebrák látható. Próbáltunk mindenképp olyan desszertet alkotni, ami nagyon jellegzetes és nagyon fontos a városnak és az Vasarely emlékévhez köthető.
És ízre milyen?
Ízre étcsoki és karamell. A karamell mousse az a fő jellegzetessége az ízének.
Én azon gondolkodom itt éppen magamban, hogyha ezt most Vasarely látná, akkor mit szól, meg is kóstolhatná.
Én remélem ízlene neki, de nem is járunk messze az igazságtól, mert hogy van hozzá egy történet, nagyon sokat kerestük, hogy milyen ízt tudunk beletenni ebbe a sütibe.
Mitől lesz Vasarely is?
Igen, és képzeljék el a hallgatók, hogy végül is az unokát, Pierre-t kérdeztük meg, és ő mondta nekünk ezt az étcsokis ízt, és amikor itt volt április 9-én, amikor megnyílott az emlékév, akkor ő megkóstolta, és azt mondta, hogy nagyon jó, úgyhogy igazából egy Vasarely az unoka már kóstolta és ette.
Hát akkor ez dicsőség az önök számára, gondolom.
Igen, nagyon jól esett ezt látni, és fényképezkedni vele, és beszélni pár szó.
Akkor ez olyan dicséret volt az önök számára, ami gondolom újabb lendületet ad, mert hogy vannak itt tervek azért. Van ilyen süteményük, hogy a dzsámi süti, ugye a török időkből.
Igen, most éppen itt állunk a Széchenyi téren, fantasztikus a hangulat, és pont rálátunk a dzsámira. A dzsámi jellegzetes híveit mutatja meg a süti, és itt kapható a dzsámi mögött az Iremkertje nevű kávézóban.
Mitől lesz törökös?
Hát a maga a formát hozza vissza, tehát egy-egyben úgy néz ki, mint maga a dzsámi.
És valami ilyen török ízvilágra hajaz, maga a sütemény?
Igen, van benne ez is, de ezt szeretném megkérni a kedves hallgatókat, hogy jöjjenek el Pécsre és kóstolják meg, és akkor mondják el ők.
Ez a legjobb egyébként, és az a szlogen, ugye édes ízek, közösség, építés, nem csak ott vagyunk, és akkor készítjük a süteményt, hanem a sütemény össze is hozza az embereket. Leülnek egy szép kerek asztalhoz, tonetszék, és beszélgetnek.
Igen, így van, és van egy olyan víziónk, hogy szeretnénk megjeleníteni Pécsi jellegzetességeit ezekben a sütikben.
Már nem is a tonekszékkel hozzá, ugye, hanem modernebb valami.
A környezet. Mondtam én, hogy kerekasztal, tonetszék, és akkor úgy sütizünk, de talán más a környezet is. Olyan vazarellisebb.
Igen, vazarellisebb.
Játszunk, amint belső építész mondom.
Igen, igen. Szóval a pécsi történeteket szeretnénk megeleveníteni mind a vezerelivel, mind a mandulással, ami a mandulafára, a híres mandulafánkra utal, ami 2019-ben az Európa fája is lett, ami található a Havi-egyi templomnál. Ő és Janusz Pordunius ihlette ezt a mandulás süteményt.
Nagyon kreatív ügyvezető úr.
Igen, mindig kitalálunk egy irányt, és akkor leülünk, gondolkodunk, hogy hogy lehetne ezt megvalósítani, és végül sikerül, és remélem a jövőben is fog.
Hát fontos ugye a külalak, a csomagolás, mert hát Vazerelnek is ez a nagysága, hogy olyat tudott hozni, ami nagyon új volt abban a világban, amiben ő mozgott.
Igen, így van.
Hát extrém.
Igen. Remélem, hogy a mi sütéjeink is hozzák ezt a szemléletet, és meg tudjuk mutatni ezeket a pécsi történeteket, a pécsi közösséget ezekben a sütikben, és hogyha belekóstolnak az emberek, akkor remélem, hogy lesz hozzájuk egy történet, ami nekik is eszükbe jut.
Lassan akkor ilyen Tour de Hongrie süteményük is lesz, mert hogy 8. alkalommal rendezik meg, és ahogy mondták itt, a szervezik a helyiek, a 9-re is készülnek, akkor lehet, hogy önöknek is kell készülni egy sütivel.
Igen, nagyon várjuk a felkérést, és nagyon szívesen állunk a kihívás elé.
És önnek egyébként ezek közül sokféle sütemény, melyik a kedvence ízvilágban, meg mondjuk, hogy küllemében?
Nekem a mandulás. Én most, ahogy jöttem ide, és készültünk arra, hogy önöknek itt is meglepjük egy kis süteménnyel, akkor amikor a hét közepén kértem a cukrászlányokat, hogy készítsenek elő egy ilyen csomagot, akkor külön kértem, hogy nekem azért egy mandulást majd tegyenek félre, hogyha végeztünk, akkor én is tudjak belőle enni, úgyhogy a feleségem, aki a másik tulajdonos, ő pedig próbálja ezeket óvni tőlem, úgyhogy most remélem, hogy egy picit bele tudok kóstolni majd én is.
Miklós meghívott engem egy süteményre, de én felajánlom annak a mai versenyzőnek, aki a sárga pólót magára öltheti majd a mai napon, aki ezt kaphatja. Tegyük ezt?
Jó, nagyon köszönjük, igen. Igen, fogyassza egészséggel, mert mindenki megérdemli, aki ma ezt a nagy kihívást teljesítette. Követtük a tévéből, és elképesztő embertelen munkát végeznek. Úgyhogy...
A versenyzők is azért tegyük hozzá, óriási kihívástak vannak kitéve, az időjárás is le kell küzdeniük.
Igen, úgyhogy nagyon gratulálok mindenkinek, és nagyon szuper, amit csinálnak. Néztük az ablakból is. Fantasztikus, szuper, hajrá!
Édesízek, közösségek, vendégünk volt itt az Országjáróban Kovács Miklós, a Mandulás Desszert Világmű, Mandulás Desszertműhely ügyvezetője. Köszönjük szépen!
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Művészetek találkozása, amikor a gasztronómia mondjuk találkozik az opárt művészettel, és lehet, hogy a következőkben a zene is találkozik, mert ugye a művészeti fúziók azok manapság oly divatosak és különlegesek. Rózsa Zoltán érkezett meg hozzánk, a Kodály Központ igazgatója, és mielőtt a konkrét programokról beszélünk, lehetséges, hogy van olyan kapcsolódás, amely akár Zsolnaihoz, akár Vazarellihez valamelyik zeneművet, vagy valamilyen produkciót össze tud kapcsolni?
Hát kifejezetten a Kodály Központban nincs, de a zsolnaiaknak van, és hát lesz egy fényfesztiválunk nyáron, ahol a Vazarelli lesz az egyik tematika, pontosabban Vazarelli művészete lesz az egyik tematikája a fesztiválnak, úgyhogy nálunk zenés eseménye pont nem készültünk, de hogy a cégünk és az intézményünk minden más területen igen.
Na hát akkor a süteményhez úgy kapcsolódjunk, hogy születésnapi torta, mondjuk játszunk itt a szavakkal meg a gondolatokkal. Tart még a Kodály Központ 15. jubileumi évada, azt mondta nekem Zoltán, és hát nagyon sokféle stílust mutatnak meg a zenekedvelőknek, meg akár a művészetek, a színház, a tánckedvelőinek.
Így van, a Kodályban is törekszünk arra, hogy egy összművészeti képet nyújtsunk a magyar és a nemzetközi kulturális életről, és hát ez pontosan így van, 15 éves a ház. Tavaly decemberben ünnepeltük, december 16-án Kodály Zoltán születésnapján a ház 15 éves jubileumát. Ez azért is volt öröm egyébként, mert a 10 évesre sajnos nem került sor, mert a Covid alatt ezt nem tudtuk megünnepelni. Így aztán erre különös figyelemmel készültünk. A ház nagyon sokrétű, nagyon sokféle műfaj megjelenik benne. Elsősorban persze ez egy hangversenyterem, és a klasszikus zenei hangversenyek prioritást élveznek a ház életében, de épp úgy jelen vannak a nagyszerű jazzkoncertek, az igényes könnyű zenei koncertek, a színházi előadások, a gyerekprogramok, a helyi amatőr együttesek is megnyilvánulhatnak a házban, és hát nyilván néhány konferencia is, mert ugye ez egy konferencia és koncertközpontnak épült 15 évvel ezelőtt.
És azt mondják a benfentesek, meg az igazán vájtfülűek, hogy Európa egyik legjobb koncertterme az önöké, tehát a Kodály központban különleges élmény elmenni egy hangversenyre.
Igen, ez pontosan így van. A Művészetek Háza és a Kodály központ az ország kettő igazi és méltó hangversenyterme, olyannyira, hogy ez egy olyan légköbméterre megáldott ház, egy 1000 fős ház egyébként, amelyet sokan művészeti berkekben jobbnak tartanak, mint a műpát, bár én nem akarom bentani a műpa akusztikát, mert följárok és hallgatom, és nagyszerűnek tartom, és nagyon jó kapcsolatban vagyunk, programokban is együttműködünk közösen, de nagyon sok művész szeret nálunk lemezfelvételeket készíteni, pont azért, mert igazán jó akusztikája van. Nyilván ez egy szakmai kérdés, 2,4 másodperc a hang lecsengése, ami egy nagyon ideális lecsengés, és hát a nézőtér szinte minden pontjáról ugyanaz a hangnyomás hallható, amitől nagyon kellemes és nagyon jó érzése lesz az embernek koncerthallgatás közben.
Na most a fülemre szólt Szenes Tamás hangmérnök kollégám, aki egyébként zenész, hogy ez wow, tehát hogy ez biztos vagyok benne, hogy olyan különlegesség, amelyre Pécs és a Kodály Központ is nagyon büszke lehet, és hát akkor nagyon sok művész szeretne önöknél koncertezni, előadni, tehát azt gondolom, hogy hát ha nem is mondják azt, hogy nem, de mondjuk lehet, hogy sorba kell állni ahhoz, hogy valaki itt a Kodály Központba sorra kerüljön és elkápráztassa a közönséget?
Sorban állni ezért nem kell, de nyilván ez források kérdése is. Tehát, hogy nyilván a költségvetési helyzetünk meghatározza azt, hogy milyen produkciókat tudunk a hangversenyteremben bemutatni, de törekszünk arra, hogy nemzetközi nagyságok is, és a magyar zenei élet nagyjai is megjelenjenek, és hát ott van a házban a Pannon Filharmonikus zenekar, aki a rezidens zenekar a Kodály Központ, és hát ők a zenei nevelésre is nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, van egy Babzsák nevű programjuk, ami bölcsödések számára jelent kis zenei élményt, van egy csigaházuk, ami már inkább az óvis korosztály, van egy hangszersimogatók, tehát hogy vannak edukációs programjaink is a házban, és szeretnénk tényleg minél sokrétűbb módon a zenei életben működni továbbra is.
Hát egyszer majd lehet, hogy egy országjáró műsor is beköltözik önökhöz a Kodály Központban, ha ilyen sokszínű a kínálat, akkor nekünk is az 5 órányi műsoranyagunkban nem lesz gond, lesz mindenféle muzsika, ami nálunk megszokható. Hát nagyon szépen köszönjük Rózsa Zoltánnak, hogy a Kodály Központ igazgatója eljött hozzánk, és nem fújta el a hangunkat a szél, bár a mi stúdiónk nem olyan hangbiztos és különleges ma, de hát itt vagyunk a Tour de Hongrie helyszínén, ettől jó, ettől élhető, és ettől szeretett az országjáró.
Érzés, úgyhogy szeretettel köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit továbbra is, szórakozást kívánok a műsor további részéhez is.
Köszönjük, hogy itt volt.
Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Nézem itt a kivetítőn, a kerékpárosok már egy kicsit eltávolodnak, talán lassan a befutó szakaszt érik el, de addig is még ez megtörténik, még folytatjuk városi sétákat itt az országjáróban Nemesné Lenglő Mariannal, és arról beszéltünk, hogy a Széchenyi tér lesz a kiinduló pont, úgy jól mondom?
Igen, innen a Széchenyi térről átsétálunk a Dóm térre egy picikét gondolatban, gyönyörű gesztenyefák alatt egyébként, és hogyha a Dóm térre megérkezünk, akkor előttünk a hegy irányába nézve, ott a Székesegyház.
Távolról látszódik már, bocsánat, hogy közbevágunk, és maga a látvány oda csalogatja az idejelkező.
A négy torony az mindenképpen mindig, ugye? Tehát ez az, ami fontos. És a Székesegyházunkról azért az nagyon fontos elmondani szerintem, hogy 1009-ben alapította a Szent István a püspökségünket, akkor már építenek egy templomot, elkezdenek építeni, és oda temetik el Istvánunk után a második királyt, Orzaoló Pétert, és aztán Salamont például ott koronázzák meg. Tehát mondhatjuk, hogy koronázott templom és temetkező templom is a Székesegyházunk. És gyönyörű belülről érdemes bemenni, megnézni, meghallgatni az hangszerorgonát, például megnézni Lócz Károly, Székely Bertalannak az alkotásait, Zala György, Kis György, tehát lehetne sorolni, akár csak a Mátyás templom Budapesten, nekünk ugyanilyen itt Pécsett.
Ez egy meghatározó, és ahogy mondta itt a Marian is, hogy már ugye milyen régi épület ez, ugye az 1000 pontosan, mikor is mondta, hogy épül?
1009-ben.
Kezdik
el, igen.
Kezdik ezt használni.
Hát Hát igazából használni a legelsőt az 1036-ban használják. 1064-ben koronázzák meg Salamont, de az leég, és utána kezdik újraépíteni, és a 19. században egy olyan hatalmas és gyönyörű székesegyházunk épül fel, hogy egész Európában a csodájára járnak. Manapság egyébként ennek a maradványait a Domkőtárban lehet megtekinteni. A mai templom az 1891-ben készül el ebben a neoromán stílusban, és 1991 óta pedig a bazilika minor rangot is birtokolja, tehát most már bazilikának is nevezhetjük.
Hát nagyon büszkék lehetnek pécsiek erre az építményre, tehát építészetileg is, ha az ember ránéz, szóval azt kell mondani, hogy bárhol megállná a helyét, mert bocsánat, hogy ezt mondom.
Igen, és a turisták is így látják, hogy ennek nagyon örülünk. Mindig nagyon
azért jönnek ide.
Így van, meg amikor belépnek és elcsodálkoznak, hogy wow, mert az egész nem is lehet érzékelni, de belépünk, például annyira teli van festve, annyi minden van benne, hogy észre se vesszük, hogy a belmagasság olyan nagy, hogy egy 10 emeletes épületet is betehetnénk. Tehát ettől úgy ámul mindenki. De egyébként nem csak a székesegyház, hanem mellette kiemelhetnénk a püspöki palotát is. Turisták is látogathatják, érdemes megnézni a bútor történeti kiállítását, vagy például az egész tér alatt, mert hogyha már ott vagyunk, meg kereszténységről esik szó, akkor semmiképpen ne felejtsük el, hogy a tér alatt húzódik az ókeresztény temető. Világörökség 2000 óta. Tehát nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra is, és egy más világba cseppenünk bele, hogyha oda lemegyünk, kicsit ilyen labirintus, elfeledkezhetünk és elmerülhetünk az időben.
Azért ez a féle épített örökség azért nagyon meghatározza, szerintem nagyban meghatározza a Pécsváros szellemiségét is.
Igen, az épületek is mindenképpen a hosszú történetünk, tehát annyira
nagy... Beszélő épületekről van szó.
Beszélő épületek és beszélő múlt, és ez az egész nagyon-nagyon multikulturális szerintem a városunk, és ez egy nagyon jó dolog, hisz az ókereszténytől kezdve, az ókeresztény időktől a törökökön át, aztán utána a modern kornak a Bauhaus például, ugye köthetjük ezt is a Pécs városához, tehát nagyon sokféle tekintetből mérvadó.
És akkor beszéljünk mondjuk még a középkori egyetemről, az sem olyan dolog, amit el szabad hanyagolni, vagy el szabad mellette menni, mert nagyon meghatározó a város életében.
A Pécsi Egyetemhez kapcsolódóan mindenképpen ez az 1367, de azért azt muszáj tudnunk, vagy tudnunk el, hogy az akkori középkori egyetem azért nem teljesen olyan volt, mint a mostani.
De és hát mégiscsak egyetem volt.
Egyetem volt nyilván, meg ugye 5. Európában, tehát nagyon fontos mindenképpen, csak akkor még a püspöki palota a székesegyház mögött húzódott, és valószínűleg ott abban a palotában folytak az oktatások, és így nagyjából egy ilyen 20-30 egyetemistát képzeljünk el magunknak, nem többet. Ezért mondom, hogy egy picit más, mint manapság egy egyetem.
Jó, de... nem úgy, hogy most 10-20 ezer diák van itt.
Így van, meg nem külön kampusz épül, vagy külön épület neki, hanem bizonyos helyiségekben folyt az oktatás, de hát nyilván nagyon büszkék vagyunk erre az ősi hagyományra, hogy mi voltunk az elsők, nálunk volt az első egyetem a város.
Most, ha mindent összeveszünk meg, ami a lelkesen beszél csillogó szemekkel a múltról, Mariannak mi az a legkedvesebb ékkő, ami itt van, és azt mondja, hogy ettől igazán Pécs-Pécs? Nincs is olyan egy, sok van, ugye?
Igen, tehát erre a kérdésre azt mondom, hogy nem is tudnék válaszolni, úgy nagyon-nagyon hirtelen. Nekem a nagy kedvencem az a Zsolnai negyed, azért bevallom, és a Zsolnai Vilmosnak a szellemisége. Most, hogyha például itt a kerékpárokban gondolkodunk, nem tudom, hogy ez ma már elhangzott, de ő volt az, aki a Pécsi Kerékpár Egyletet alapította. Tehát én azt gondolom, hogy minden területen egy annyira sokszínű, annyira sokoldalú ember volt, hogy én őt valamilyen szinten így egy kicsit példaképemnek tekintem, és az lenne jó, hogyha mindenki olyan lenne, mint ő, hogy mindent komolyan vesz, és azt szerint folytatja az életét.
Ahogy Maria mondta, meg azt mondja, hogy azt szerint, szóval ez a fajta mecenatúra, mecénásság azért kialakulna egy kis hazánkban is, ugye, jelenben? Akár.
Akár jó lenne, igen, igen, az mindenképpen.
Legyen örökségünk azért még később is a mából.
Így van, úgy legyen szerintem.
Köszönjük szépen, minden jót, kezdjük sokkalom.
Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
Mai második feladványunk így hangzik, hogy nevezik a kerékpáros szakzsargonban a kerékpár versenyek legnehezebb, legmeghatározóbb szakaszát. Beszéltünk ma már erről, vagy hát legalábbis szóba hoztuk, tehát hogy nevezik a kerékpáros szakzsargonban a kerékpár versenyek legnehezebb, legmeghatározóbb szakaszát, ezt írják meg nekünk SMS-ben. 0639666 az SMS számunk, és a leggyorsabb helyes megfejtőnk ezúttal is vendéglátóink ajándékát kapja majd.
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
A Az előzőekben már Zsolnairól beszéltünk, a Zsolnai családról, a Zsolnai örökségről, és itt a folytatásban érkezett hozzánk Horváth Tamás író, egy trilógiát is írt, erről is beszélünk, mert hogy a zsolnaiak hallhatták már többször itt felütöttük, hogy nagyon meghatározó személyiségei, családja, család volt itt Pécsen, és nélkülük talán ez a fajta múlt, amit itt láthatunk, meg kézzel meg is foghatunk, nem is lenne. De Tamás mit fedezett föl, szóval mitől volt a zsolnai család, vagy miért volt a zsolnai család ennyire középpontban, meg egyfajta mecénás, hogy ilyen óriási hagyatékot tudott hagyni a számunkra?
Hát egyrészt ugye a gyár maga a monarchiának a legnagyobb könnyűipari gyára volt, ami ugye nem semmi ebbe az elátkozott vidéki kisvárosba. Ugye amikor a zsolnai gyár indult, akkor körülbelül 30 ezer lakosa volt Pécsnek.
Igen, hogy jegyezték akkor Pécset, ugye ez a kérdés?
Fünfkirchennek hívták, és egy ilyen világvégi helyőrség volt, mondjuk marha jó borokkal felszerelve, tehát egy elég jó hely volt, és itt kezdődött az egész dolog az agyagbányák hiányába például. Nagyon fura, hogy még ennek ellenére is sikerült egy világhírű gyárat összehozni röpke 50 év alatt a zsolnaiaknak.
Mi volt itt az indítatás, hogy egyáltalán miért gondolták, hogy pont itt lesz egy zsolnai gyár, és nem mondjuk egy másik városban, vagy másik településen?
Hát ők régi pécsiek voltak már, a törökök után ide értek, szabómesterek voltak az elődei, aztán kereskedők, elég jó meggazdagodtak, és az öreg zsolnai Miklós, a Vilmosnak az apukája döntött úgy, hogy ő jobb árut tud gyártani, mint az import se kerámia, és ebbe látta a jövőt, és igaza volt az öregnek, mert ez lett a jövő.
Na és akkor, amit Tamás írt, trilógia, ennek mi a savaborsa?
Ugye itt három könyvről beszélünk, a három fő korszakáról a gyárnak. Az első a zsolnai, ugye a Vilmosnak a története, a második a zsolnai Miklós, a fiának a története. Őt kevésbé ismerik, de ő tette igazán naggyá a zsolnai gyárat. A világkiállításokon és a termék eladásban ő volt a nagy szám. És aztán az Öt torony című könyvem, az pedig a harmadik korszaka a gyárnak. Ez egészen az államosításig mutatja be a város és a gyár történetét regényes formában.
És ugye az egyik kötet itt is van, és olvasom, az első a trilógiából, Titkok, zsenik, szerelmek, ebben minden benne van.
Ebben így van, hát a zsolnai családnak a története, ugye tényleg ez a három generáció, minden három generációban volt egy-két igazán nagy zseni, a zsolnai Júlia, a zsolnai Miklós, a Szikorszki Tádé, tehát fantasztikus nevek vannak, akik tényleg meghatározták Pécsnek a látképét, az életmódját, a turizmust, az építkezést, tehát elképesztő, hogy szinte mindent.
És az a műve Tamásnak, hogy Tündérváros, az miről szól?
Az a második könyve a trilógiának, a zsolnai Miklós életéről szól, az is az alcím, hogy zsolnai Miklós titkos élete. Pécsen volt egy országos kiállítás 1907-ben, és ezt nevezték el Tündérvárosnak, ugyanis itt volt először villanyvilágítás a városba, meg azt hiszem az országba is talán, nagyon hamar, úgyhogy itt volt először neonfény és villanykörtékkel kivilágítás.
A Máté Szalkai, akit gondolkodom, még ők is erre büszkék, ott voltak az elején, de
igen,
Pécs
igen.
Is ugye itt volt, és ahogy ön mondja.
És aztán a jó nép elnevezte Tündérvárosnak ezt az óriási kiállítást, ez fél évig tartott, és közel 1 millió látogató, fizető látogatója volt ennek a vásárnak.
És milyen misztikus érdekességeket fedezett föl, mert azért gondolom, hogy megírta ezt a művet, a trilógiát is többek között, komoly kutató munka van mögötte.
Így van, rengeteget jártam a levéltárba, Budapestre is, Pécsen is, a helytörténeti levéltárba. Ugye itt egy érdekes kérdés van, ez a városi legenda a zsolnaiak szabadkönyvességéről. Hát ezt nekem sikerült bebizonyítanom, hogy valóban szabadkönyvesek voltak a zsolnai fiúk, ugyanis van egy nagy, a pesti levéltárban, ugye ott őrzik a szabadköves iratokat, és ott megtaláltam a Miklósnak a beavatását, és az egész szabadköves karrierjének a dokumentát.
Közben megint ugye itt a futam, nézett valamit a versenyből?
Igen, igen, láttam mind a két kört eddig, és ugye ahogy jöttem befelé a lezárásoknál is láttam őket.
Na most szerintem, ha visszamegyünk időben, ugye az ön témájához, mondta, hogy zsolnai ugye és a bicikli, akkor itt maga a zsolnai család is szurkolna szerintem nagy rendülettel.
Így van, hiszen az öreg Vilmos volt a Bicikli Egyesület első elnöke, és nagyon propagálta a biciklizést, aztán sajnos a foci kiütötte a biciklitésen, az nyert, pedig senki nem adott neki nagy esélyt a focinak, de aztán az győzött.
És most mind dolgozik, Tamás, valami újabb mű készülőben van?
Igen, most egy szintén pécsi történet, az nem a Zsolnaiakról szól, hanem egy zsidó tanárnőről, aki katolizált, és persze Auschwitzba elvitték, de ennek a történetnek egy csavarosabb verzióján dolgozom.
Hát önét mondhat igazi lokálpatriota, mondhatom?
Mondjuk, mondhatjuk.
Mely szeglete a szíve közepe, ha Pécsről beszélünk?
Hát két közepe van, hogy vagy egy ilyen ovál ellipszis alakú a dolog, ugye az egyik
nagy szíve van.
Az egyik a püspökségi rész, ugye a régi, a Székesegyház meg a Dóm, és a másik pedig a Zsolnai negyed, a Zsolnai gyár, ez a két ebben az ellipszisben.
Nagyon szépen köszönjük P. Horváth Tamásnak, írónak, hogy itt volt, és a zsolnai hagyatékról, örökségről, illetve műveiről beszélt az országjáró hallgatóinak.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Pontosan 16 óra van, az országjáróban ma 101 éves Tour de Hongrie negyedik etapjának befutó helyszínére, Pécsre hívogatjuk Önöket. Most a Tour de Hongrie-ra figyel mindenkit, Pécset, de idén 10. alkalommal festenek majd különleges képeket, grafikákat fénnyel Pécs belvárosának különleges épületére, tehát jubileumát ünnepli majd idén a Zsolnai Fényfesztivál, amely a Vazarelli emlékévben Viktor Vazarelli inspirálta fényalkotásokkal is érkezik. Már is fény derül majd a részletekre a nyári programra, előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását. Izrael ma ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. 6 ember, köztük 3 mentő halt meg, több mint 20-an megsebesültek. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja, a célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Libanon és Izrael tegnap állapodott meg arról, hogy június végéig meghosszabbítják az egy hónapja kötött tűzszünetet. Az egyesség hatékonyságát ugyanakkor jelentősen gyengíti, hogy a libanoni kormány gyakorlatilag nem vesz részt a konfliktusban. Izrael az Irán által támogatott síita milíciát, a Hezbollahot akarja felszámolni. Izraeli légicsapás végzett a Hamász gázai vezetőjével, erősítette meg a palesztin iszlamista szervezet. Az elmúlt hónapokban ő állt az izraeli körözési lista élén. Az izraeli hadsereg tegnap egy lakóépületet támadott meg Gázában, miután a terrorista vezér előjött a rejtek helyéről. Több mint 1500 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. A héten végrehajtottak egy nagyobb fogolycserét is. 205 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. Közben éjszaka folytatódtak a kölcsönös dróntámadások a két ország között. Az ukrán légvédelem csaknem 300 eszközt észlelt, amelyek közül végül 20 csapódott be, főként keleti és déli megyékben. Több mint 10 ember sebesült meg, és vezetékek, ipari létesítmények, lakóházak rongálódtak meg. Az oroszok 7 Moszkva felé tartó ukrán drón megsemmisítéséről számoltak be. Belgorodban ugyanakkor találat ért egy lakóépületet, 4 pedig megsérültek. Afrikai bevándorlók egy csoportját mentették ki a földközi tengeren az olasz hatóságok, miután csónakjuk bajba került Lampedusa közelében. A vízijárművön 55-en utaztak, köztük 7 nő és 6 gyermek. Egy csecsemőt és édesanyját kritikus állapotban vitték kórházba, a gyermek életét azonban már nem tudták megmenteni. Az ENSZ szerint az év eleje óta csaknem 1000 haltak meg vagy tűntek el az Európába vezető földközi tengeri útvonalakon. Az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országa lett Magyarország, a Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzetközi Adatok alapján, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter elődje Orbán Viktor bírálatára reagálva úgy fogalmazott, 400 ezer gyermek él mély szegénységben, miközben a környező tagállamok lekörözték hazánkat. Magyar Péter ugyanakkor dicséretesnek nevezte a volt miniszterelnök végkielégítéssel kapcsolatos jótékonysági felajánlását. A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a béreket és leállítja a múzeumi átköltöztetéseket. Tar Zoltán kultúráért is felelős miniszter az elmúlt évek erőszakos központosítására utalva közölte, hogy megszüntetik a több intézményt magába foglaló Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban, a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban holnap délutánig zajlanak a programok. A többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. Holnap a várható erős szél miatt csak a múzeum belső tereibe meghirdetett foglalkozásokat tartják meg. Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon. Az önkormányzat csak nem 20 fertőzöttről és több száz kontakt személyről tud. A vírus szennyezett vízzel, étellel, széklettel terjed. A körülményeket a járványügy fogja kideríteni. A járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére. Az érintettek és közvetlen családtagjaik oltást is kapnak. Országszerte borult az idő, sok helyen esik az eső. Keleten heves zivatarok is kialakulhatnak. Holnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Ma a Dunántúlon, holnap másut is megerősödik a szél. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
Műsorajánlat. Új világ.
Az amerikai elnök Pekingben. Mit akar Kína? Az önkormányzati választáson elszenvedett óriási vereség után káosz uralja a Labour-t, a brit kormánypártot. Belebukhat Keir Starmer kormányfő is. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Járai Judit. Mint az imént hallották, ezúttal az Egyesült Államokból, Kínáról és az Egyesült Királyságból kínálunk tudósításokat és elemzést. Tartsanak velünk.
Új világ. Külpolitikai magazin vasárnap reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban.
Bartók zenei díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Az országjáró ma Pécsre hívogatja Önöket egészen 4:30-ig. 4 éjszaka, több mint 30 alkotás. Idén július 2 és 5-e között ismét különleges fényruhába bújnak Pécs emblematikus épületei, de ebben az évben az optikai művészet egyik meghatározó alakja, a 120 évvel ezelőtt született pécsi művész Viktor Vasarely előtt is tisztelegnek majd a fényalkotások. A Zsolnai negyed és a Kodály központ lesz egyébként az idei fényfesztivál két kiemelt élményközpontja, de más meghatározó épületek is a fényművészet palettájává válnak. Hogy honnan érkeznek az alkotók Európa egyik meghatározó modern fényművészeti fesztiváljára, és hogy kell majd esetleg esőkabátot húzni, mint ma, ahhoz, hogy átsétáljunk a fényből szőtt vízesésen, hát ez is kiderül mindjárt. Voltak ma már mozgó, élőképet megjelenítő gyerekek villányban, kerékpárra pattant busók Mohácson, de a 101 éves Tour de Hongrie kerékpáros körverseny mezőnyét még itt Pécsett is különleges attrakciókkal, közösségi megmozdulásokkal várják a lelkes szurkolók. És hát ugye a mezőny már több alkalommal áthaladt itt a Széchenyi téren, de az aktivitások, a lelkes közönség még mindig itt van. Hamarosan egy közeli általános iskolába is bekukkantunk a hangok segítségével, ahol Vasarely ihlette flashmobot adtak elő a gyerekek. Kincsek, értékek és érdekes egyéniségek ma is, ezúttal Pécsről. Tartsanak az országjáróval 4:30-ig.
Volt egy álmom, és benne láttalak téged.
ha nem lennél, vajon mit tennék? Bármit megtennék, hogy lássalak akármilyen a tét. És bárhova utaznék, nem is baj, ha nem kék az ég. Csak ígérnek, hogy felkeltesz, ha mégis álmodnék.
Lennék az, aki az elején voltam. A telefon helyett a kezedet fogtam. Az én időm újra, a te időt lenne. Követnélek, mondanád merre. Ha te is akarod újra együtt mindent jobbá tehetnék. Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Volt egy álmom, de hirtelen ért véget. Képzeld, mint kicsit jobbá váltunk. Egymásért mindig kiálltunk. Ez volt az álmom, álmodjuk tovább, kérlek. Olyan idilli volt az álmom. Napra visszaváltoztam, nem loptam a neten éveket, nem néztem egyedül új részeket. Vittem újra csak úgy csokrot, adtál újra első csokkot, ruhák nélkül az ágyon, miért maradjon csak álom. Lennék az, aki az elején voltam, a telefon helyett a kezedet fogtam. Az én időm újra, a te időd lenne, követnélek, mondanád merre, ha te is akarod újra együtt.
Szeled isteni,
isteni,
és a levegőben lehet érezni,
érezni, érezni,
amit szavakkal nem lehet átadni,
átadni,
és most csak veled akarok ébredni, veled akarok ébredni.
Volt egy álmom, és benne láttalak.
Volt egy álmom, és benne láttalak téged, hallatszódott az előző muzsikában, és egy álomszerű fényutazásnak lehetnek majd részesei, akik Pécsre látogatnak majd július 2. és 5. között, mert hogy fényfesztivál lesz Zsolnán, erről beszélgetünk Keresztény Ákossal, aki a fesztivál műszaki gazgatója, jól mondom?
Igen, így van, még köszöntöm a hallgatókat.
Ez egy nem mindennapi fesztivál, fényfesztivál.
Így van, és ráadásul idén már a 10. ünnepeljük, úgyhogy a sok-sok jubileum mellett nem csak Vasarely 120. születésnapját, hanem a Fényfesztivál 10. évfordulóját is ünnepeljük idén.
És ezt a fesztivált hogyan lehet megírni fénnyel?
Hát nagyon sok fényre van hozzá szükség, az egész belvárost belakjuk. Belakjuk a Zsolnai negyedet, ami egy majdnem ugyanakkora terület, mint amit a belvárosban fényfestünk tulajdonképpen, és emellett még a Kodály Központ is kap két alkotást az idei évben.
Ez olyan attrakció, ugye most lesz a 10., az elmúlt 9 legalábbis olyan volt, hogy csodájára jártak. Voltak, akik ezért jöttek Pécsre, itt foglaltak maguknak szálláshelyet.
Ez most is így van, tehát az elmúlt évek tapasztalata az az, hogy gyakorlatilag egy gombostűt nem lehet lejteni ebben a 4 napban a városban, nem csak a helyiek, a város lakói, hanem a környékben élők, és egyébként az ország más pontjairól érkezők is ellátogatnak ide, és szerencsére egyre inkább, vagy egyre több a külföldi látogatója is a fesztiválnak.
És hogyan képzeljük el ezt a fényvarást? Mely épületek jönnek itt majd szóba, ahol mindezt megfestik?
A legnagyobb felületünk az tulajdonképpen a Székesegyház, a Dom téren, ahol a mapping versenyt fogjuk megszervezni idén is. Idén 3 alkotás fog versenyezni a nézők kegyeiért, és lesz egy plusz alkotás, ami kapcsolódik Vasarelyhez is, és kapcsolódik ahhoz a programunkhoz, hy minden évben van egy fókuszországunk. Ez idén Írország lesz, akik júliustól az EU soros elnökei egyébként, és Írországból érkezik egy alkotó, és kerül egy alkotás a Székesegyház homlokzatára.
Akkor ez titkos dolog, ezt nem lehet elmondani, ugye, hogy mi az, amit láthatunk, vagy le lehet ezt írni, körbe lehet írni?
Megpróbálkozhatnék vele, de az sosem lesz olyan, mint valójában a látvány. Tehát itt arról beszélünk, hogy a Székesegyház teljes felülete, az összes torony és az apostolok is szerepelnek ezekben az alkotásokban. Mindegyik alkotás egyedileg készül. Idén egy kínai, egy bolgár és egy magyar csapat is látható lesz egyébként a Székesegyházon.
És ez ugye több napon keresztül, több helyszínen, hány alkalom lesz összesen?
Így van, összesen a belvárosban 14 helyszínünk lesz, a Zsolnay negyedben ez emellett 17 helyszínünk lesz, úgyhogy az egész várost belakjuk tulajdonképpen. A Széchenyi tér, a Színház tér, a Dom tér, a Barbakán bástyája kívül, belül megelevenedik.
Mindig egy-egy tematika a minden helyszínen?
Minden helyszínen más van, ugye vannak helyszíneink, ahol klasszikusan fényfestés van, analóg gépekkel vagy projektorokkal, és emellett pedig számos alkotás installáció is kerül.
És mindenhez gondolom, ugye zene párosul, így egy nagy összhatás, fény, árnyék, meg ott van a zene.
Így van, a zene is nagy szerepet játszik, minden alkotásnak általában egyedileg van hangja, és hát arról nem beszélve, hogy azért vannak zenei programjaink is, DJ-k és zenekarok is fellépnek a fesztiválon, és az a különlegesség a mi fesztiválunknak, mert jellemzően a fényfesztiválokat azt nálunk talán egy kicsivel okosabbak ősszel szerveznek, amikor sokkal több ideig van sötét, nálunk ez ugye egy szűkebb időablak, mi csak 9:30-tól vagyunk tulajdonképpen felkapcsolva, de a délutánokat megtöltjük utcaművészeti programokkal is.
Ez a fényfestés, fényszínház, ezt úgy kell elképzelni, hogy leülök és nézem, nem tudom, egy fél óráig, vagy egy órás, milyen hosszú?
Mondjuk a Székesegyházon a vetítés az nagyjából 20 percenként váltakozik, vagy 20 perces etapokban váltjuk, de az összes többi alkotás az ízlés kérdése, hogy az ember mennyi időt tölt el benne. A Széchenyi téri alkotás, ahol egy 360 fokos panorámát fogunk létrehozni a Széchenyi téren, az nyilván több időt vesz igénybe, de vannak olyan helyszíneink, amik inkább átsétálós vagy belesétálós helyszínek. Én azt gondolom, hogy mostanra már tavaly is, de az idei évben egész biztosan legalább 2 estét rá kell szánni erre az élményre, hogy teljes legyen.
És Ákosnak eddig mi volt a legnagyobb élmény? Ugye 9 alkalom már megtörtént.
Hát én egyet nem tudnék kiemelni. Nekem mindig az adott fesztivál, és az, ami akkor történik. Úgyhogy én most így nem is emelnék ki, de az biztos, hogy rettentő izgalmas lesz a Zsolnay negyed. Oda mindenképpen érdemes szerintem kilátogatni idén. A Kodály Központban, ahogy már említettem, 2 alkotás is lesz, mind a 2 nagyon különleges és egyedi. És hát jöjjenek el és élvezzék ezt a várost, mert nem csak a fényfesztivál miatt, de a fényfesztivál miatt meg különösen igaz a városra az, hogy megér ide eljönni.
Július 2 és 5?
Így van, július 2 és 5, csütörtöktől vasárnap.
Hangos meghívó volt Pécsre. Köszönjük szépen, vendégünk volt Keresztény Ákos, hallhatták jubileumi fényfestés Pécsen.
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
A mai napon egy kicsit új értelmet nyer, hogy a túloldalra születni kell, mert bizony a belvárosi általános iskola, honnan következő vendégünk Rittinger Györgyi, az iskola igazgatóasszonya érkezett. Hát az a kordon másik oldalán van, ugye a 2 kordon között ment a verseny, és ugyan már valószínűleg itt a Széchenyi téren nem megy több versenyző, de hát nem volt egyszerű, de hála a jó Isten, és köszönjük minden segítőnek, aki engedte, hogy Györgyi átkeljen ezen az utcakaszon, és megérkezzen ide mi hozzánk, mert hogy önök is a belvárosi általános iskolába készültek nagy lelkesedéssel a gyerekek a mai versenyre. Egy különleges flashmobot alakítottak ki, és hát ez kapcsolódott egy kicsit magához a Tour de Hongriehoz, és sokkal inkább Vasarellihez.
Vasarellihez is, igen. Tehát nagyon közel van az iskolánk a főtérhez, és ugye innen indult főleg a verseny java, és megkerestek bennünket az önkormányzattól, hogy szívesen részt vennénk-e ebben, és szívesen részt vettünk.
A gyerekek szeretnek minden ilyen közösségi akcióban részt venni, hogyha egy kicsit így vagányá vagy menővé tudjuk ezt a szemükben tenni, már pedig a Tour de Hongrie az, akkor azt gondolom, hogy ők lelkesek.
Hú, nagyon lelkesek, és ugye mindenki szülővel jött, tehát a szülők is nagyon lelkesek voltak, hiába volt ilyen rossz idő, ennek ellenére nagyon sokan összejöttünk, több mint 100-an voltunk.
És hogy kell elképzelni ezt a Vasarelli flashmobot, villámcsődületet? Mit csináltak egész pontosan?
Hát kaptunk, azt készen kaptunk, megterveztek nekünk egy 15x15 méteres vásznat, amin rajta van az emblémája Vasarellinek, a felirat, és maga a bicikli verseny Vasarelli stílusban felfestve, és e körül jártunk körbe, volt, hogy álltunk vigyázban, de főleg jártunk temposan körbe esernyőkkel, színes esernyőkkel, és integettünk, amikor láttuk, hogy jön a helikopter, és kiabáltunk, nagyon lelkesek voltunk.
azt gondolom, hogy a színes esernyőket, meg az integetést biztos, hogy a tévékamerák is jól látták a hangot, valószínűleg nem, de az meg kellett a hangulathoz. Tehát ez is egy nagyon izgalmas dolog, hogyha a pedagógusok lelkesek, akkor be tudják lelkesíteni a gyerekeket és a szülőket, és az iskola olyan közösségi jó programok helyszíne is lehet, ami nem csak a matematikáról szól, de közben azért mégis Vazarelliről egy kis információ eljuthatott a gyerekekhez.
Igen, tehát mi nagyon sok energiát fordítunk arra, hogy élményszerűen tanuljanak a gyerekek, és nekem fontos, különösen fontos, hogy pozitív élmények kapaszkodjanak, kapcsolódjanak az iskolához. Én azt gondolom, hogy akkor a tanulás is jobban megy, hogyha van egy jó kis közösségünk, összetartó közösségünk, és ez a mai nap, ez nagyon jó volt erre ismét.
És azon kívül, hogy ezt a kis villámcsődületet, ezt a Vazarelli stílusban a kerékpárnak a sziluettjét megrajzolták az ég felé, voltak olyan események, amik egy kicsit ebbe a hűvössé vált májusba kedvet kaptak a gyerekek ahhoz, hogy mondjuk süssenek akár egy jóféle kürtös kalácsot.
Igen, sütöttünk, egy kolléganő a családjával élvonalban volt, sütöttünk nekik, együtt sütöttünk kürtös kalácsot, együtt elfogyasztottuk, és Csillám tetoválást és Henna tetoválást is rajzoltunk a gyerekeknek, akik szerettek volna.
Természetesen biciklis emblemával.
Igen, mindenképpen, ami az eseményhez kapcsolódik.
És nem is véletlenül említettük itt a kürtös kalácsot, mert hogy ugye az iskola élen jár abban, hogy a határon túli kapcsolatokat is erősítsék. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy a külhonban élő magyar ajkú gyerekekkel, magyar nyelvű gyerekekkel is tartsák az itteni pécsi gyerekek a kapcsolatot.
Igen, van egy testvérvárosunk, egy testvériskolánk, Sepsiszentgyörgyön, és nemrég voltak kint épp a tanulóink egy nagy busszal Sepsiszentgyörgyön, és a kürtös kalács meg finom is, meg a gyerekek szeretik, tehát mindenképpen ide szeretnénk vonzani az iskolához őket minden módon, hogy jó érzéssel menjenek haza.
Említette Györgyi, hogy nagyon fontos, hogy közösségi élmények, élményszerű napok legyenek, amelyek a gyerekeknek fontosak. Mi mindent tudnak beemelni a tanórák mellé? Tehát mi az, amire büszke, mint igazgató, hogy bizony a kollégákkal ezt is adjuk, és milyen jó, mert a gyerekek meg szeretnek jönni mi hozzánk.
Ó, rengeteg programot szervezünk. Mi elsősorban német nemzetiségi iskola vagyunk, és itt a főtéren 1500 embernek mi rendezzük minden évben a Márton napot például. Az egy nagyon-nagyon jó rendezvény, és a többi iskolát is összefogjuk, ahol német nemzetiségi oktatás van. Azon kívül elsősorban nyelvi versenyeket rendezünk, különféle szótár, mese, ami mindegyik élményszerű, de nagyon sok jó sportolónk is van, kiváló sportolónk, nagyon sok okos, jó tanuló gyerek van, akik tantárgyi versenyeken kiválóak, vagy akár színjátszók, vagy verset tudnak nagyon szépen mondani. Úgyhogy mi nagyon-nagyon sok programot szervezünk, akár egy gálát karácsony előtt, vagy egy nemzetiségi estet, ahol mindenki be tudja mutatni, hogy mi az, amit megtanult a tanév során.
Volt egy szó ma délelőtt a turisztikai fejlesztésekről, és például a Mecsek Erdő ZRT vezérigazgatója mesélt arról, hogy mennyire sok erdőjárás csarkaló ösztönző turisztikai program van. Hát gondolom itt Pécset és Pécs környékén az erdei iskolákat, a környék lankáit, hegyeit felkeresik, tehát hogy ez is a sportos életmódra nevelés egy módja.
Igen, tehát minden évben a hatodik évfolyam megy erdei iskolába, ezt így alakítottuk ki, mert az azért olyan nagy kapacitása nincs, hogy többen is elmehessenek, de a napközisek, hogyha szép idő van, fölsétálnak a meseerdőbe, gyakran, vagy a Tettye játszóterére, nagyon nagy játszótér van, mert szerencsénk van, mert nagyon közel vagyunk ezekhez a helyekhez, látványosságokhoz.
És milyen jó, hogy végül is akkor ilyen közel vannak mi hozzánk is, és az országjáróba is el tudott jönni, és mesélt arról, hogy az iskolások, a Pécsi Belvárosi Általános Iskola tanulói, diákjai, szülők, illetve a pedagógusok is részt vettek egy villámcsődület keretében, egy Vazarelli ihlette villámcsődület keretében a 47. Tour de Hongrie szurkolói aktivitásán. Már Ittinger Györgyi volt az országjáró vendége. Köszönjük, hogy jött.
Köszönöm én is.
Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
Mai második játék kérdésünk megfejtése következik itt az Országjáróban. A kérdés úgy hangzott, hogy melyik kerékpáros szakzsargonban, pontosabban hogyan nevezik a kerékpáros szakzsargonban a kerékpár versenyek legnehezebb, legmeghatározóbb szakaszát. A leggyorsabb helyes megfejtőnk itt van velünk a telefonvonal túlsó végén. Szép jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kezi csókolom, hogyan szólíthatom?
Nellinek.
Nelli, honnan küldte ilyen gyorsan ezt a megfejtést?
Ajkáról.
Ajkáról, és mondjuk el, mi a megfejtés?
Királyszakasz.
Ön a kerékpársporttal hogyan áll? Szokott biciklizni?
Hát, én nem vagyok nagy biciklis, de éppen ezért van egy tandemünk, hogy ne maradjak ki ebből.
Igen, és ezen a vidéken, ahol most mi vagyunk, Pécsen járt már, ismeri a várost.
Igen.
És milyen városnak látta, mint ajkai ideérkező?
Nekem nagyon tetszik, nagyon szerethető.
Nagyon szépen köszönjük a gyors választ, gratulálunk, és a postás viszi majd a nyereményet. Minden jót, kezi csókolom!
Országjáró a Kossuth Rádióban.
Folytatjuk városi sétánkat Nemesné Leng Marian idegen vezetővel. Hát sokfelé jártunk még, de hát Pécsen bármerre indul az ember, akár innen a főtérről, a Széchenyi térről, akár más külsőbb részekről, kincseket és értékeket talál. Hát hová barangolunk tovább, Marian?
Én javasolnám, hogy menjünk a Múzeum utcába, mi Pécsért csak így hívjuk, igazából Kálvária utca. Annak idején a 60-as, 70-es években az egyházi épületeket, amik ott üresen álltak, kitalálták, hogy oda múzeumok költözzenek, és így egy nagyon különleges oldala alakult ki a városunknak szerintem. Tehát ez, hogy szinte mindegyikben valami modern korhoz kapcsolható, modernista művész kapott helyet. Ugye Vazer előről már sok szó esett ma, ha jól hallottam itt az adásban, a zsolnaiakról is, de hogyha tovább sétálunk a Múzeum utcában, akkor azért még találunk kincseket. Nagyon érdekes például szerintem a Sár Erzsébet kiállítás, mert hogy ez is már múlt századi termék, de ennek ellenére háromadés kiállításnak, tehát besétálhatunk az alkotásba például. Tehát ilyen különlegességek vannak arra. És hogyha a modern művészetekről esik szó, akkor nekem nagy kedvencem a Csontvári Kosztka Tivadar, és azt gondolom, hogy itt Pécset nem lehet elmenni Csontvári mellett csak úgy, hanem be kell menni abba a múzeumban, meg kell nézni. Szenzációs szerintem, amit ő hát aggastyánként kezdett el festeni, annak idején 41 évesen már mindenki öregnek számított, ő akkor kezdett el alkotni, 16 év alatt hozta létre azt a gyönyörű gyűjteményt, ami van. Ráadásul ez majdnem elveszett, mert hogy szegényt azért nem igazán értékelték az ő kortársai, úgyhogy Gerlóci Gedeonnak köszönhetjük, hogy megmaradt az öröksége, és ez az, hogy ide került hozzánk ott a 70-es években, ez nekünk nagyon jó szerintem a városnak. Ez is egy felfedezés, tehát oda bemenni, és az a sok-sok mítosz, amit körüllengi Csontvár itt, azt ott a festményeken keresztül megismerhetjük. Elképzelhetjük, hogy tényleg így van, nincs így. Ki lehet próbálni, hogy azok a bizonyos tükrös technikák működnek, nem működnek, tehát szerintem egy nagy kaland ez is. Úgyhogy javaslom mindenkinek, hogy menjen és nézze meg.
És hát nagy kaland ez is, amikor csak úgy csavargunk egy kicsit, akár olyan külső részeken, mint a várfal.
Így van, szenzációs, hosszú városfalunk van, 3,5 kilométer, úgyhogy egész Európában ez egy ilyen különlegességnek számít, amit kiszabadítottak az épületektől, és helyette ilyen kis parkokat, eldugott kis helyeket találhatunk, szerelmeseknek is nagyon klassz, de amúgy csak, hogyha nyáron ott sétálunk, árnyékot akarunk keresni, az is nagyon jó, és mindenfelé, tehát elindulunk ugye a várfal mellett, és akkor a hegy irányába, föl a Tettye oldalra, gyönyörű kis gérbe-górba utcák, elnézést, mint hogy a Mediterrániumban lennénk ténylegesen, és mindenütt találunk valami gyönyörűséget, pici házakat, kis kerteket, malomkereket, van egy barlangunk is, azért ezt is hozzátenném, sokan nem tudják, van fönt arborétum, el lehet sétálni a Havihegyi templomhoz, gyönyörű a kilátás, és még tovább föl lehet sétálni egy kis túraosvényeken, akár a tévétoronyig is.
A tévétorony az innen is látszik a Széchenyi térről, hogyha az ember jól kukucskál, és érdekes volt ezt megtapasztalni, hogy ugye ma a Tour de Hongrie verseny szurkolói csapata között távol-keletről érkezett turistákat is fel lehetett fedezni, tehát hogy nyilvánvalóan nagyon messziről is érkeznek ide Pécsre a vendégek, a turisták. Milyen csoportok, akiket legszívesebben vezet, és mire kíváncsiak mondjuk? Vannak-e különbségek, hogy mondjuk a távol-keletről érkezőket inkább ez varázsolja el, az európai közönség erre kíváncsi, tehát hogy lehet-e ilyen különbséget tenni a turisták és turisták között?
Úgy igazából óriási nagy különbségek szerintem nincsenek, ami befolyásolja azt, hogy kit mi érdekel, vagy mi fog lekötni, az mindig az időfaktor. Mert hogyha abban gondolkodunk, hogy a Duna összeköt bennünket, és így Európából a Dunán érkeznek hajós turisták, nekik nincs annyi idejük, tehát ott nem lehet annyira elmerülni az apró kis kincsekbe, csodákba. Amikor valaki mondjuk eljön egy hétre nyaralni ide környékre, és neki van ideje és van kedve felfedezni velünk a város, meg a megyének a látnivalóit, akkor már sokkal több lehetőségünk van. Úgyhogy én mindig csak azt élem meg, hogy nem nagyon ismerik Pécs városát, és amikor így bejönnek, az a wow érzés, hogy belépünk nem a külváros nyilván, hanem ahogy közelebb jövünk a belvároshoz, és akkor elvarázsoljuk őket azzal, amit itt látnak, és az egy nagyon-nagyon jó érzés nekünk idegenvezetőknek, büszkék vagyunk arra, hogy itt lakunk.
Hát büszkék is lehetnek, és Mariannak melyik a kedvenc helye? Tehát lehet, hogy túl sokan vannak egy nyári napon itt a Széchenyi téren, de mondjuk van-e olyan hely, ahova úgy szívesen visszahúzódik, ahol egy kicsit ön is tud töltekezni?
Itt emlegettük a városfalat, úgyhogy a Székesegyház mögött ott van egy ilyen kis szakasz az egykori Aranyos Mária kápolnánál, ahol ilyen nagyon klasszul fügefa alatt leülhetünk, árnyék van, véd a fal bennünket, nekem az a kedvencem, ilyen kicsi eldugott, de ott lehet töltekezni. És a látvány is gyönyörű, mert a Székesegyházra is rálátunk.
Többször említették, hogy Pécs mediterrán város, hát a jó idő az ma nem volt velünk, de bármikor visszatérhet a hétvégén, akár már holnap is kisüthet a nap, úgyhogy Pécs várja az ide érkező turistákat, családokat, és nagyon szépen köszönjük Nemesné Leng Marian idegenvezetőnek, hogy egy kicsit kalauzolt itt minket, Pécset, a 101 éves Tour de Hongrie apropóján. Van, folytatódik az Országjáró magazin, a Pécsre hívogatjuk Önöket egészen 4:30-ig. A következőkben már is jön egy nagy találkozás története, egy pécsi biológus fiatalember nagy találkozása, példaképpel az Itthonnal, a természettudós dokumentumfilmessel, aki a természet titkait televíziós show műsorrá, az ismeretterjesztés tartalmas szórakoztató műsorrá alakította. Szerintem már nagyon sokan sejtik, hogy az idén 100. életévét betöltött legendával, Sir David Attenborough-val találkozott ez a pécsi úriember. Hát már is ő meséli el ennek a különleges találkozásnak a történetét, tehát folytatódik az Országjáró magazin, előbb azonban krónika. Budapesten a mikrofonnál Szlotta Judit.
Több mint 1500 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. A héten végrehajtottak egy nagyobb fogoly cserét is. 205 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. Közben éjszaka folytatottak a kölcsönös dróntámadások a két ország között. Az ukrán légvédelem csaknem 300 eszközt észlelt, az oroszok 7 Moszkva felé tartó ukrán drón megsemmisítéséről számoltak be, mindkét országban többen megsérültek. Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő tegnap jelentette be, hogy regisztrációval hétvégente látogatható lesz a Kármelita kolostor, valamint ma és holnap a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A foglalható helyek pár perc alatt beteltek. Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár, jelentette be Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter. A tárca szóvivője Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője.
Ma van a Fény nemzetközi napja. 2018 óta ünneplik, arra emlékezve, hogy 1960-ban Theodore Mayman, amerikai mérnök és fizikus, ezen a napon végezte az első sikeres kísérletet az általa épített lézerrel. A nap célja, hogy felhívják a figyelmet a fény szerepére, amely a földi élet és az élővilág egyik alapvető feltétele, az élet alapja. Mindenütt borult az idő, sok helyen esik az eső. Holnap felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Keleten, északkeleten még jelentős eső lehet. Sokfelé megerősödik a szél. Éjszaka 7-13, napközben 11-22 fok lesz.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Az országjáró ma 101 éves Tour de Hongrie nyomába eredt. Délelőtt ott voltunk Mohácson a startnál, követtük a mezőnyt Villányba, és a tervek szerint ezekben a percekben vagy mostanság érkezhet a mezőny, a Tour de Hongrie mezőnye a pécsi állatkerthez. Hát nem tudom, én élőképet most már nem látok itt a Széchenyi téren, lehet, hogy már meg is volt a befutó, tehát találkozhattak a nagy álom beteljesülésével a versenyzők, legalábbis erre a napra. És a folytatásban most következzen egy másik nagy találkozás történet. Érkezik hozzánk ugyanis egy pécsi biológus, aki jó 20 évvel ezelőtt átélhette azt a nagy pillanatot, ami nagyon keveseknek adatik meg. 21 néhány évesen egyszer csak csörgött a telefon, hogy egy természettudományos ismeretterjesztő filmben kellene segítkeznie, méghozzá nem akárki mellett. A természettudományos ismeretterjesztés ikonja lesz az ő partnere ebben a filmnek az elkészítésében. Szót követett, és a nagy találkozás meg is történt. Már is érkezik hozzánk az úr, aki Magyarországon együtt dolgozhatott a napokban, 100. életévét betöltött dokumentumfilmessel, a természet ma is élő enciklopédiájával, Sir David Attenborough-val. Hát, ennek a nagy találkozásnak a kulisszatitkait is elmeséli nekünk. Tartsanak ma is az országjáróval, kincsek, értékek, érdekes egyéniségek ma is, ezúttal Pécsről 4:30-ig.
Könnyebb volt úgy, mikor szárnyon szálltál, és földet értél egy csendes parkban, egy messze földön egy domboldalban. Megpihentél egy hűvös tónál, a vízen ültél, egy szót sem szóltál. Láthattad magad a víz tükrében, egy pillanatra, hogy felszállsz éppen. Mondd, kiben bíznál, ha bármit megkapnál, ha bárhol el lennél, merre mennél. Volt az úgy, hogy mindent megkaptál, de mégis eljöttél, újabb kértél. Aztán meg inkább, hogy hol nem voltál, könnyebb lesz úgy, mintha arról szólnál. Hány helyen éltél a mindenségben, de régen láttak már békességben. Ha engem kérdezel, olcsunk villanyt, az éj a fény, aki mindvégig kitart. Beszólt az őröd, de nem vetted fel, majomnak álcázott húsvér ember. Kiben bíznál, ha bármit megkapnál, ha bárhol el lennél, te merre mennél? Volt az úgy is már, hogy mindent megkaptál, te mégis eljöttél, újat kértél.
A folytatásban ki fog az derülni, mert vendégünk olyanról beszél, akit olyan dolgok érték, ami hát nem mindenkivel fordul elő, hogy David Attenborough-val találkozhatott. Egyébként biológus, egyetemi tanár, természetfotós és tojásíró, népiparművész. Szóval ennyi minden egybe, egy felsorolva is igen hosszú. Jó napot kívánok, tanár úr. Szóval David Attenborough-val hogyan sikerült találkozni? Mert hogy nem mindenki mondhatja magáról ezt, mert ugye a leghíresebb természet fotósról van szó, David Attenborough, aki ugye filmeket készített, szakanyagokat készített, és hát önre talált Magyarországon talán egyedülállóan.
Igen, ez így történt, ez volt az első forgatása Magyarországon, meg most már sajnos valószínű az utolsó. Hát világszerte nagyon sokan dolgoztak David Attenborough-val, de én el tudom mondani magamról, hogy pálinkáztam is David Attenborough-val. Úgyhogy, de az első National Geographic-ben megjelent cikkem kapcsán hívott fel az ő producere.
Hogy miről szólt ez az írás?
Ez a Tisza virágzásról szólt, és ez nemzetközi szinten akkora újdonságnak számított, hogy nagyon sokan figyeltek fel rá.
És egyszer csak csörrent a telefon, hogy halló, és én vagyok David Attenborough, vagy hogyan volt?
Akkor itt voltam már Pécsett, a PhD-mon dolgoztam, és pipettáztam a laborban, amit nagyon utálok. És akkor csörrent meg a telefon, és a producere hívott fel, hogy ők látták a cikkemet, készül egy ilyen sorozat, és szeretnék, hogy az egyik teljes epizód erről szóljon, hogyha én hajlandó lennék velük dolgozni.
Mikor mi hányat írtunk, mikor hol járunk időben?
Ez 2004-ben volt.
Tehát akkor ez 22 esztendővel ezelőtt. Na és akkor a nagy találkozás megtörtént, Tisza virágzás, ez hol vették filmre, hol rögzítették?
Gyomaendrőd mellett a Körösön, és mostanihoz hasonló időjárás volt, úgyhogy nagyon késett a Tisza virágzás. Mentünk volna tovább fel a felső Tiszán, de beragadtunk, és mint egy rossz hollywoodi filmben, ők már meghosszabbították két nappal az itt tartózkodásukat, és tényleg a legeslegutolsó napon volt egy olyan virágzásunk, amit viszont még én sem láttam. Annyira erős, annyira hatalmas, gyönyörű szép volt, és ez mind le van filmezve.
Akkor ez a nagy találkozás, hogy végig kíséri, gondolom, egész életet. Végéig.
Természetesen, hiszen én amhoz a generációhoz tartozom, aki nagyon nagy részben azért lett biológus, mert David Attenborough filmeket nézett, könyveket olvasott, bele dolgozni, az ő sztoriait hallgatni, őt trénelni, megtapasztalni azt a hihetetlen alázatot, ahogy ő hozzáállt ehhez a munkához 78 évesen, akkor ez egészen elképesztő.
És miket mondott önnek, hogy akkor mit tudom én, József, így tovább, vagy hogyan búcsúztak egymást?
Amikor elbúcsúztunk, akkor mint a nemzetközi profi világban, hogy majd találkozunk. Úgyhogy alapvetően igen, de...
Ami... Tartják a kapcsolatot? Leveleznek, e-mail, stb.
Néha igen, tehát hogyha van olyan jellegű munka, egyéb, akkor szoktunk váltani üzenetet, de ugye a magánszféráját azért ő nagyon védi. Viszont terepen eszméletlen volt, mert ugye először, mikor elpróbálta a szöveget, amit nagyon terveztünk, hogy élőbe veszük fel, nem narrálja, akkor megkérdezte, hogy jó-e. Mondtam, hogy jó, persze, hát zavarba voltam nagyon, és akkor így szememben nézett, azt mondja, figyelj, most te vagy a tanár, én meg a diákod, és taníts. És én ott voltam 20 évesen, és 3 napon keresztül töviről hegyire minden lélegzetvételt, minden gesztus begyakoroltunk ahhoz, hogy amikor tényleg van virágzás, amikor nagyon kevés idő van felvenni, akkor az tökéletes legyen.
És akkor ezek után ez is extrém, hogy ugye mint biológus egyetemen tanít, hogyan kerül a tojásírás az egyetemre önáltal?
Kommunikáció révén elsősorban, de jó, komolyra fordítva a szót, amikor én ezt elkezdtem művelni, és egyre komolyabban csináltam, illetve ugye lettem népiparművész, közben rájöttem, hogy annyi indirekt vonatkozása van, amit az orvosképzésben lehet applikálni. És ezek az úgynevezett haránti impulzusok, ezek igazoltan hatékonyabban fejlesztik a készségeket, mint a direkt célzó tárgyak.
Tehát akkor egy szép vonás mondjuk a tojásról, mert tojásírásról beszélünk, akkor az azt jelenti, egy finom meccés mondjuk a sebész esetében?
Pontosabban, igen, finom meccés, vagy akár pontosabb varrás, pontosabb eljárás a fogorvosoknak, és ez most már mind igazolt, most fogjuk publikálni belőle a cikket, mert ezeket lemértük azon diákokon, akik csinálják ezt a kurzust, és azokon, akik nem, egy időben, és nagyon-nagyon látványos a különbség.
Ön szereti az ilyen extrém dolgokat, azt tűnik nekem.
Igen, nagyon-nagyon. Én szeretem az életet, meg a kihívásait annak meg megfelelni.
És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy fiatal korában, ugye ennek az egész folyásírásnak az előzménye az, hogy népi táncolt.
Igen, néptáncos voltam 9 évig, mert volt egy fél profi státusz is az USA-ban, csak amikor hazajöttem, rájöttem, hogy én már más irányt vettem az életben, és nem tudok már olyan rendszeresen együttesi létben megfelelni, minden próbán ott lenni, viszont a népi kultúrát azt nem tudtam elhagyni, és a kézügyességemet én folyamatosan használtam, egy baráti összejövetelen találkoztam a tojásírással, amikor húsvét tojásét kapcsán nem csak úgy összejöttünk, hanem hoztak egy népi iparművészt, és ő tartott egy tojásíró workshopot, és ő szólt, hogy ezt komolyabban kellene venni.
És itt az egyetemen, amikor tanár úr bevitte az egyetemre, hogy akkor legyen tojásírás, mint fakultatív tárgy, és beszéltük, hogy még kreditpontot is lehet kapni érte, nem néztek furcsán?
De néztek furcsán, meg most is néznek furcsán, de ugye ezért csináljuk ezeket a vizsgálatokat, meg közöljük le megfelelő tudományos szaklapban az eredményeket, hogy minél kevésbé nézzenek furcsán, de igen, ez mind a mai napig kuriózum.
Hát akkor magyarul mérhető is itt az előrelépés, hogy aki tojás fest, az mondjuk jó sebész lesz.
Igen, tehát ez a szignifikancia, ezt nagyon szeretjük használni, ezt a kifejezést, de igen, ez kimutatható.
És a fényképezőgép még előkerül, mert a természetfotózás is a szíve csücske közepe.
Hát most a lányaim vannak elsősorban középpontban, de ugye Davidről sikerült készíteni ezt az ikonikus képet, amit így nagyon-nagyon szívesen veszek elő, ami ott is fotóztam őket is, és hát az, hogy valaki 78 évesen bejárt a világot, nem tudom hányszor, világ minden csodáját látta már nagyon sokszor, és amikor odarepül az ujjára vedleni egy kérész, és a kisgyermek kíváncsiságával ugyanúgy végignézi a folyamatot, és látszik rajta, hogy élvezés, és ez a fajta kíváncsiság, nyitottság, ami őt jellemezte ebben az életkorban, ez azért egy nagyon-nagyon fontos ismérv, hogy ő idáig jutott.
Hallgatva önt úgy tűnik, hogy jó követője lett.
Hát én nagyon remélem, hogy meg tudok ennek felelni, illetve hát voltak ott olyan kihívások szerencsére terepen, ami igazán elképesztette azt a társaságot is.
Nagyon szépen köszönjük, hosszasan tudnánk még beszélni. Vendégünk volt itt az országjáróban dr. Szentpéteri L. József címzetes egyetemi tanár, biológus, természetfotós, tojásíró, népiparművész, hallhatták, és hát a nagy élmény, a nagy találkozás David Attenborough-val, erről is beszélgettünk.
Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
Mai harmadik feladványunk következik, egy kicsit az előző beszélgetéshez is kapcsolódik. Milyen állat, na meg persze a helyszínhez, szóval, hogy milyen állat a Tour de Hongrie kabala figurája, Tudi, ezt írják meg nekünk, tehát milyen állat a Tour de Hongrie kabala figurája, sokfelé láthatták a televízió közvetítésekben is, tehát milyen állat Tudi, 0639666 az SMS számunk, és a leggyorsabb helyes megfejtünk ezúttal is vendéglátóink ajándékát kapja.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
Pécsen van egy olyan hely, amit úgy hívnak, hogy Vizuális Művészeti Centrum, és ennek vezetője van itt Fekete Valéria, kezű csókolom. Szóval egy pécsi galéria, kortárs képzőművészek, sok-sok olyan az életből, amiért érdemes önökhöz betérni.
Természetesen jó napot kívánok! Azt gondolom, hogy a Pécsről van szó, akkor a kortárs művészet, mint olyan, az teljességgel megkerülhetetlen, hiszen ez a város sok-sok évtizedre visszamenőleg büszkélkedhet a kortárs művészeti szénán való jelenlétbe. Gondolunk itt Martin Ferenc, Lantos Ferenc, a Pécsi Műhely és Pincei Sándor, vagy Keserű Ilona nevére, hogy csak a legnagyobbakat említsem, akik a város határain is túlmutatóan ismertté tették a pécsi kortárs képzőművészetet, és ezáltal a magyar kortárs képzőművészetet. A Pécsi Galéria gyakorlatilag 5 kiállító helyet jelent, ebből a két legnagyobb a mellettünk lévő városközponti Pécsi Galéria, az ikonikus galériánk, amely lassan 50 éves lesz. A másik galériánk az pedig az M21 galéria kint a Zsónai negyedben, ami 2012 óta működik, és ehhez azt gondolom, hogy Magyarország, mondhatom azt, hogy talán a második legnagyobb kortárs kiállító terje az 1200 négyzetméterével.
És mi lehet itt a levegőben, hogy ennyi kiváló művész van, és ugye azoknak a munkáit meg tudják mutatni, meg hát ugye inspiráló hathat a fiatalokra is.
Ez még Kismányoki Károly fogalmazta meg jó pár évvel ezelőtt, hogy van itt egyfajta hely szelleme, ami folyamatosan átörökli gyakorlatilag a képzőművészeti gondolkodást és a vizuális kultúrának a jelentőségét.
Ez a hely szelleme ebben a dinamikában valamit itt Pesten, vagy Pesten, Pécsen tetten érhetünk?
Részben pedig azoknak az egyéniségeknek a jelenlétének köszönhető, azoknak a művésztanároknak és művész egyéniségeknek a jelenlétének, akik továbbadják azokat a vizuális művészeti hagyományokat, amelyeket maguk is ápolnak.
Én elszóltam magam itt, hogy Pest, de mégis ugye van itt egyfajta fővárosiasság ebben, ugye Pécs is egy a művészet fővárosa, ha itt kicsiben nézzük.
Hát én nagyon büszkén alátámasztom ezt, hogy az vagyunk, és az is szeretnénk lenni, vagy maradni. Ezt segítjük egyébként azzal a kortárs képzőművészeti biennáléval, amit 2027-ben már negyedszerre rendezünk meg itt Pécset, amelyen nem csak hazai és pécsi művészeket mutatunk be, hanem a nemzetközi szénáról is hívunk meg olyan vendégeket, mint például Nilbár Güres, aki isztambuli művész és az idei Velencei Biennálén a török pavilon kiállítója.
Kezdem érteni Pécset, hogy először, hogy néztem, hogy sok-sok régi épület van, beszélő épületek, meg úgy az emberek is nagyon érdeklődőek, nyitottak, de most már úgy megfejtem magamban, hogy önök is azért ehhez hozzátesznek a saját maguk milliójével és lelkiségükkel, és ezért tud Pécs városa olyanná válni, amilyen. Sokkal nagyobb város, mint azt gondolnánk, aki ebben benne van, benne él, az igazából ezt át is élheti, tehát el kell ide jönni Pécsre.
Azt gondolom, és ezt az is alátámasztja, hogy itt több mint 150 képzőművész és iparművész él és dolgozik, tehát ehhez a szellemiségek tulajdonképpen a művészeknek a jelenléte is hozzátartozik, akik a városban élnek, és az alkotó művészetüket itt folytatják, természetesen igyekszünk őket megjeleníteni.
De ez jó a környezet, és ugye kimegyünk, kitekintünk, szóval inspirálóak hat.
Inspiráló a környezet, inspirálók azok a múzeumok, amelyek itt körülvesznek minket. Pár lépésre innen található a Vazarelli Múzeum, ugye most ünnepeljük Vazarelli születésének 120. évfordulóját. Gyakorlatilag ez a szellemiség, ami általa, vagy akár Breuer Marcell által, aki ugyancsak a város szülöttje, jelen van itt. Azt gondolom, hogy akár a dizájnban, akár a képzőművészetben ugyancsak meghatározó a mostani kortárs alkotók számára. Nem véletlenül rendezünk egyébként egy kortárs művészeti kiállítást, amelynek a célja az, hogy megmutassuk, milyen dialógust tudnak folytatni a kortárs képzőművészek Vazarellivel.
És például ebből, ha most kiemelünk, itt egy exponálunk egy képet, akkor ez a fajta Vazarelli kapcsolódás itt a kortársokkal hogyan fogalmazható meg szavakban, mondjuk csak egy-két mondatban, ha leírjuk?
Vazarelli számára nagyon fontos volt, hogy ne privilegizálja a forma jegyeit, és azt mondta, hogy az az igazán jó művészet, ami terjedni tud, ami nem csak egy művészhez és egy műhöz, hanem több műhöz is tartozik, és abszolút bátorította az őt követő fiatalabb művészeket, hogy vegyenek át motivumokat, értelmezzék újra, gondolkodjanak abban a rendszerben, amit ő létrehozott. Ez a kiállítás, ami május 28-án nyílik, kortárs művészeti reflexiók és Vazarelli munkáinak a bemutatásával pontosan ezeket a kapcsolódási pontokat hivatott megmutatni.
Értem, most kezdem még jobban megérteni Vazarellit is, ahogy mondja, hogy tehát Vazarelli alkotásait, hogyha vesszük, akkor azt bárhova be lehet illeszteni, megállja a helyét.
Hát úgy jelen van az iparművészetben is, a dizájnban, mint ahogy a képzőművészetben. Tehát azt gondolom, hogy ő az ikonikus művész, aki ismerté tudta tenni magát különböző művészeti szférákban, nem csak a képzőművészetben, a dizájnban, az építészetben ugyanúgy.
Nem vagyok szakértő, de kezdek irigykedni a munkájára. Szóval annyira nyitott és annyira sokoldalú, és akkor azt mondom, hogy színes, akkor tényleg színes.
Igen, Vazarelli írta meg a Színes Város című művét, azt gondolom, hogy Pécs valóban színes város, és szeretnénk ennek meg is felelni.
Akkor maradjanak is ilyen sok színnél. Köszönjük szépen, Fekete Valéria, a Vizuális Művészet Centrum itt Pécsen vezetője volt, az országjáró vendége.
Köszönöm.
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
A kortárs művészetekről volt szó itt a galériák apropóján, és a folytatásban alkotó művész érkezett hozzánk, Kígyós Borbála, festő, textiltervező, textilművész, ékszertervező, mert hogy színes város Pécs, és az itt alkotók is nagyon színesek és sokfélék. Hát, Borbála, mi volt előbb? Mivel kezdett? A textíliával, vagy képzőművészettel, vagy az ékszerekkel?
Képzőművészettel foglalkoztam a pályám elején. Egyrészt belenőttem, beleszülettem egy olyan családba, ahol édesapám szobrászművész volt. De alapvetően ő egy polihisztora alkat volt. Másrészt a Pécset végeztem a művészeti karon, és aztán amikor elkerültem Japánba, akkor kezdtem el textillel foglalkozni.
Mert hogy ott volt valami olyan inspiráció, ami megragadta a figyelmét? Mert ugye Japán ez egy nagyon távoli ország, nagyon különleges ország, mi innen ezt tudjuk. Na hát oda elutazni és azt egy kicsit megtapasztalni, biztos, hogy művészileg is inspiráló volt.
Nagyon. A japán vizuális kultúra az rendkívül különleges. És nagyon sajátos, ugyanis a képző és iparművészet nem válik ketté. Tehát a használati tárgyaiknak is mindig képzőművészeti értékkel készítik, tehát mindig jelentése van. A részletekre nagyon figyelnek, és egy nagyon magas minőségben készítik el a tárgyaikat. Azon kívül a textilben szintén egy több sajátos vonalat képviselnek. Az egyik nagy különlegessége a japán textilnek, ahogy festik a textilt. Ahogy képekben gondolkoznak, ahogy festvényekben gondolkoznak. Egyrészt technikailag nagyon különleges, mert a hernyósejemre festményként tudnak festeni, ugyanis a kötőanyag az egy olyan speciális anyag, ami csak az ő kultúrájukban létezik, ezért nem kell körvonalazni a textileket. És ezért egy egészen másfajta szemlélettel, gondolkodással tudnak a textilhez nyúlni, mint bárhol máshol a világon. Illetve tudtak az ősidők óta, mióta festenek és dolgoznak a textillel.
Érdekes, amit mond, mert ugye ha a távol-keleti művészeteket nézzük, akár a textileket, a sejmet, ami önmagában is egy leheletkönnyű, nagyon finom, nagyon nemes anyag, ha erre dolgozunk, akkor is annak olyan légiessége van, tehát hogy a szellemiség valahogy testet ölt. Most ez egy kicsit ilyen ellentmondásos, de a természetnek a szépsége, a látság az valahol ott kézzel foghatóvá válik egy-egy sejem alkotáson, vagy textil alkotáson.
Mindig minden esetben. Egyébként a japán textil a leheletvékony hernyósejemtől az egészen vastag szőtt hernyósejmekig, amik gyakorlatilag olyan vastagok, hogy szinte ha lerakjuk a földre, akkor egy-egy ilyen obi, egy-egy öv az megáll magában. Tehát az egészen leheletvékonytól az egészen vastag súlyos textilig minden hernyósejemig minden jelen van abban a kultúrában.
Most nem véletlenül emlegettem én ezt a lelket, mert hogy aztán lépünk, vagy lépett, vagy egész pontosan, de hogy vitatom én el, tehát ön lépett egyet a művészetek terén, és az ékszereiben is ezt a fajta lelket, azt a nem megfogható, de mégis szeretnénk valahogy magunkénak tudni, tehát azt a lelket valahogy hozza, mert hozott egy ékszert, méghozzá önmagán viseli ezt az ékszert, és ennek hangja van, meg története is van, hogy ez milyen hangok. Megmutatja nekem, hogy ez hogyan csilingel egy kicsit? Szerintem most már az országjáró hallgatói is hallják, mert hogy ez mi ez pontosan?
Ez egy különleges kiállításra készült hangzó ékszerként. Ez az ékszer buddha csengőkből állítottam össze, ugyanis ezek az apró kis csengők Japánban mindenkinél ott vannak. Számos tárgyra rárakják, és mindig viszik magukkal ezeket a pici csengőket, mert ezzel hívják a kis kamikat, az isteneiket, a kis szellemeket, és a jó energiát minden esetben. Ez egy, ennek az ékszernek a címe az, hogy csendek csengői, és ezeknek a buddha csengőknek és a belső csendnek a testetöltése gyakorlatilag egy fizikai tárgyban.
Nagyon izgalmas filozófiai utazás is ez, amit ön a tárgyak és a gondolatiság mezeje most itt nagyon gyorsan, nyilván néhány percben felvázolt. Mi az, ami igazán az öné, vagy most már minden az öné? Legyen az textil, legyen az ékszer, legyen az képzőművészet, szobrászati múlt és gyökerek, vagy van egy új, ami felé mindig tovább lép?
Folyamatosan alakul, változik a alkotói világom. Alapvetően mindig képzőművészként gondolkodom, és ezt a fajta, amit Japánban megtanultam és megismertem, ezt a fajta szemléletet alkalmazom a alkalmazott tárgyaimon, tehát a design tárgyaimon, vagy az iparművészeti tárgyaimon. Úgyhogy mindig mindennek jelentése van, és mindig minden összefügg mindennel. Az ékszereken azokat a technikákat fejlesztettem tovább, amiket a festményeimen használok. Alapvetően kísérletező művész vagyok, így mind technikában, mind területeken folyamatosan valamit újítok, kísérletezek, alakítok, és ezek így összefüggnek. Tehát egyszer egyik terület van előtérben, egyszer másik, és ez egy teljes kölcsönhatásban működik egymással.
Ezt az utazást, ezt a filozófiai meg tárgyasult utazást esetleg a jövőben valahol látni is lehet? Tehát készül esetleg most valamilyen kiállításra, megmutatkozásra?
Most jelen pillanatban a disszertációmmal vagyok elfoglalva.
Ez is nagyon fontos spirituális és lélektani és tudományos utazás, és utána jön majd a megmutatkozás?
Igen, utána most egy nagyobb anyaggal készülök. A hely még nem tisztázott, hogy hol lesz bemutatva, de ez valószínűleg a következő évre fog tevődni, mert egy egészen teljesen új anyagot szeretnék készíteni.
Várjuk ezt a megújulást is, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt járt az Országjáróban. Kígyós Borbála, festő, textiltervező, textilművész, ékszerművész volt az Országjáró vendége.
Helyi érték az Országjáró szombat délutánban.
Mai harmadik feladványunk így hangzott: milyen állat a Tour de Hongrie kabala figurája? Tudi. Sokan tudták a választ, a leggyorsabb helyes megfejtő itt van telefonvonal segítségével. Jó napot kívánok, a nevét árulja el nekünk, legyen kedves. Talán Henrietta, ha jól sakkozok, a szél mintha elvitte volna a hangját itt a telefonvonalba, de akkor mi a megfejtés, milyen állat Tudi? Gólya, hát remélem, hogy azért a hallgatók is hallották, én itt a fülembe azért egész halkan hallottam. Gólya a helyes megfejtés, nagyon szépen köszönöm, hogy játszott velünk, gratulálunk Henrietta, vendéglátóink ajándékát viszi hamarosan a postás.
Éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 21-én a jövő tehetségeié és a világjáró művészeké a Dohnányi Ernő Zenei Központ színpada. Fiatal művészek pódiuma 18 órakor. Fóri Zsófia Bach művét adja elő hegedűn, Beethoven B-dur trióját a Mikrokozmosz trióval. Világjáró művészeink 20 órakor. Csővári Csilla énekli Schumann, Grieg, Britten, Stenhammar és Sigurd von Koch dalait Lajkó István zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
Így sem lehet nyugalmunk.
Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frakk, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
Várja önt is az MRM legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Fritza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncerteznek az együttesek. A Dohnányi Bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Pontosan 17 óra van, a következő bő negyed órában is Pécsre hívjuk még önöket. Van még kincs, érték, érdekesség és érdekes egyéniség a folytatásban is, úgyhogy tartsanak velünk. Előbb azonban krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
Több mint 5000 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának.
A hét végén végrehajtottak egy nagyobb fogoly cserét is. 205 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. Közben éjszaka folytatottak a kölcsönös dróntámadások a két ország között. Az ukrán légvédelem csak nem 300 eszközt észlelt. Az oroszok 7 Moszkva felé tartó ukrán drón megsemmisítéséről számoltak be. Mindkét országban többen megsérültek. Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael ma ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. 6 ember, köztük 3 mentő meghalt, több mint 20-an megsebesültek. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja, a célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Libanon és Izrael tegnap állapodott meg arról, hogy június végéig meghosszabbítják az egy hónapja kötött tűzszünetet. Az egyesség hatékonyságát ugyanakkor jelentősen gyengíti, hogy a libanoni kormány gyakorlatilag nem vesz részt a konfliktusban. Izrael az Irán által támogatott síita milíciát, a Hezbollahot akarja felszámolni. Az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országa lett Magyarország a Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzetközi Adatok alapján, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter elődje Orbán Viktor bírálatára reagálva úgy fogalmazott, 400 000 gyermek él mély szegénységben, miközben a korábbi időszak gazdasági fellendülése és az uniós források ellenére a környező tagállamok lekörözték hazánkat. Magyar Péter ugyanakkor dicséretesnek nevezte a volt miniszterelnök végkielégítéssel kapcsolatos jótékonysági felajánlását. Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. A kinevezést az élő környezetért felelős miniszter jelentette be. Kiemelte, az új államtitkár több mint 25 éves éghajlatpolitikai tapasztalattal rendelkezik. Gajdos László szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a klímaváltozási szempontokat határozottan és azonnal érvényesítsék a vízgazdálkodásban. A tárcavezető bejelentette azt is, hogy Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét kérte fel a minisztériumi szóvivői posztra. A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a béreket és leállítja a múzeumi átköltöztetéseket. A kultúráért is felelős miniszter az elmúlt évek erőszakos központosítására utalva közölte, hogy megszüntetik a több intézményt magába foglaló Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot. Tar Zoltán a múzeumok majálisán mondott beszédében hangsúlyozta, a politikának ki kell vonulnia a kultúrából, az intézmények működésének egyetlen kritériuma a szabadság lesz. A Tiszadugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A Tiszaföldvár és a környező 12 település földrajzi, természeti és helyi értékeit bemutató intézményben az elmúlt években több fejlesztés is megvalósult. Felújították az épületet, bővítették a tanulmányi kertet, és több turisztikai, oktatási együttműködésről döntöttek. A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége külön díját a Tiszafüredi Kispál Múzeum kapta, de elismerésben részesült a Hagyományok Háza, a Magyar Népi Iparművészeti Múzeuma és a Szegedi Dóm látogatóközpont is. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagydíjon a 50-50 katamarán győzött a Józsa Márton vezette csapat kevesebb mint 37 perc alatt teljesítette a távot. Az ünnepélyes vitorlabonton felvonták a nemzeti lobogót és megkoszorúzták a Balatont is. Országszerte borult az idő, sok helyen esik az eső. Keleten heves zivatarok is kialakulhatnak. Néhány határmenti járásra emiatt riasztást adtak ki. Holnap nyugat-délnyugat felől felszakadozik a felhőzet és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Ma a Dunántúlon, holnap másút is megerősödik a szél. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj. Permakultúrás parkot hoznak létre az egyik pécsi mecseki kilátóhely a Szárnyas Niké szobor mögötti zöld területen.
Itt is lehet olyan technikákat alkalmazni. Tulajdonképpen a lényegük az, hogy a lejtő felüli oldalon valamilyen módon meg vannak emelve, tehát nem hagyjuk lefolyni a vizet. És a másik nagyon fontos dolog, hogy szerves anyagot használunk nagyon sokat, mert a szerves anyag az úgy viselkedik, mint a szivacs.
Bakos Csaba vagyok, várom Önöket.
Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
Most már értem, hogy nem a megtett út hossza számít, hanem a hit, ami erre az útra vezetett. Mert ha egy apró andoki város több ezer embere képes békében együtt elindulni és felmenni egészen odáig, pusztán a hit erejéből, kezünket a másik felé nyújtva, alázattal, mint egyazon anyagyermekei.
A hit ösvénye, a Punta Coral hágó Copacabana-i szűzanyája. Pünkösd vasárnap 14 óra 55 perckor a Dunán.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Az Országjáróban ma Pécsre hívogatjuk Önöket, és Pécs a művészetek városa, azt hiszem ez az Országjáró mai műsorából is kiderült. Itt minden művészeti ág, legyen az könnyed vagy komoly, jól érzi magát. Üdítően színes pontok lettek az elmúlt napokban Pécs különleges látványosságai. A Vízvilágnapja alkalmával ugyanis március végén különleges művészien festett, színes ruhákba bújt tűzcsapok kerültek ki Pécs utcáira. Az öt festéssel díszített tűzcsap más-más stílust jelenít meg a Baranyai város utcán. Hogy milyen ábrák, színek, hangulatok kerültek fel a tűzcsapokra, és mit üzennek egyáltalán ezek a különleges, festett ruhákba bújt tűzcsapok a járókelőknek, vagyis a művészet hogyan tud az utca hangulatába beilleszkedni, vagy éppen onnan kitűnni, már is kiderül. Friss, üdítő, egyedi vízvételi pontok, amelyek Pécs utcáin vidám látványosságként tűnnek fel, frissítő pontok akár egy versenyen, fontos elemek, és az életet adó víz, amely mindannyiunk számára nélkülözhetetlen. Tartsanak ma is az Országjáróval, Pécset kalandozunk 4-6-ig.
Színek hazataláltak Pécsre, mert színes tűzcsapok, illetve élőváros, mondhatnánk ilyen megnevezéssel is a következő beszélgetésünknek, ez lehetne az egyik alcíme. Vendégünk itt a folytatásban Bubek Balázs, aki street art művész, és itt áll mellettem Csönge Adrián, a Tetjeforrás kommunikációs vezetője. Bocsánat, hogy az önnevét mondtam másodjára, de a beszélgetést önnel kezdjük. Szóval ez egy olyan kezdeményezés, ami talán itt Magyarországon egyedülálló.
Ez így van, itthon nem gyakori, hogy egy közszolgáltató nem csak szolgáltat, hanem a városi környezetet is formálja. Hogyha a személyes részét nézem, akkor több nemzetközi példa inspirál, de fontos volt, hogy ennek a projektnek pécsi karaktere legyen. Ugye a művészi tűzcsapokkal itthon nem nagyon találkozunk, de számos nagyvárosban teljesen megszokott, hogy régóta jelen vannak ilyen művészi, ilyen dekorált utcai elemek. Én Portugáliában láttam először egyedi festésű hulladékgyűjtőket, kapcsolószekrényeket, amik teljesen megváltoztatták a városi térnek a hangulatát, és nagyon szeretem a street artot, ami amellett, hogy színesíti a várost, közösségi üzenetet is hordoz. A másik része pedig, hogy a Tetyénél folyamatosan kerestük azokat a kis költségvetésből megvalósítható, formabontó, nem szokványos megoldásokat, amin keresztül közelebb tudjuk vinni az emberekhez a víz és a szennyvíz szolgáltatásnak a gyakran száraz témáját.
És akkor ezután jött Bubreg Balázs, aki hát mindezt elkövette, hogy a tűzcsapokat valamilyen féle formában színekkel öltöztette föl?
Hát a tűzcsapot választottuk, mint felületet, amit kiemeltünk a megszokott térből, hiszen az a vizet, a biztonságot jelképezi, és eddig teljesen kívül esett a figyelmen, és azt szerettük volna megmutatni, hogy a közművek is lehetnek egy szerethető, izgalmas részei a városnak, és igen, így indult az együttműködésünk Balázsral.
És akkor Balázs, amikor megkapta ezt a felkérést, akkor mi átszódott le a fejében önnek, mint művész embernek? Kihívás volt, vagy azt mondta, hogy ezen még gondolkodom?
Kihívás volt, de az volt az érzésem, hogy ez egy nagyon szép útja a Duchampi világnak, és annak a koncepcionális művészetnek, amit én most egy ilyen street art világba tudok átültetni. Úgyhogy nagy érdeklődéssel és izgalommal fogadtam ezt a projektet, és hát végül sikerült megbirkózni vele.
Hát itt Pécsen ugye, ha Zsolnairól beszélek, akkor a színekről beszélhetünk, ha Vazarelliről, akkor nagyon is így van, akkor valahol tulajdonképpen hazatalált ez a kezdeményezés.
Abszolút mértékben. Igyekeztünk is egyébként a tűzcsapok mintáin ezt visszahozni, és egy olyan koncepcióval indultak az első tűzcsapok festései, ami visszautal a városnak a korabeli művészeti projektjeire, illetve alkotóira. Így került föl Vazarelli minta, Zsolnai minta, és egyébként sok olyan egyéb mintát is kitaláltunk már, ami egyébként ezekből az elemekből, illetve formagarnitúrákból dolgozik.
Melyik volt az első tűzcsap, amelyik elkészült ilyen színes formában, meg mit ábrázolt?
Az első tűzcsap az egy gejzírt ábrázolt, ami talán az egyik legjobban hozza a street artnak a gesztusrendszerét, és ez azért volt izgalmas, mert az alapvető hozzáállásom az volt, hogy úgy fogom ezeket a tűzcsapokat elkészíteni, mint ahogy egy street artos is tenné, tehát hogy mit te maximum fél órát adok magamnak arra, hogy ezt meg lehessen csinálni. És akkor ahogy ez így elindult, tehát ráébredtünk arra, hogy ebben sokkal több van. És akkor így egyre bonyolultabbak és komplexebbek lettek a minták, és végül egy nagyon szigorú geometriával záródott, ami időben is sokkal hosszabb, tehát ez már nem egy fél órás projekt.
És Adrián, hogyan fogadta ezt az itteni népség, Pécs lakossága? Rácsodálkoztak?
Hát azt gondoltuk, hogy ha az emberek megállnak egy pillanatra, és más szemmel néznek a városra, akkor már elértük a célunkat, és hogy csaljunk egy kis mosolyt az arcukra. És hát a számításunk bejött, mert nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, az emberek megállnak, fotózzák, beszélnek róluk, nagyon erős közösségi hatásokat is keltett, találkoztunk olyan családokkal, párokkal, akik más városból ezért jöttek el Pécsre.
Idegenforgalmi látványosságá vált.
Így van, tehát végigjárják ezeket a tűzcsapokat, úgyhogy nagyon örülünk, hogy elindult egy párbeszéd a közművekről, hogy szerethetővé tettük ezeket a közműveket.
És ugye beszélgettünk itt az elején arról is, itt hat szem közt, hogy vannak ezek a színesre festett tűzcsapok különbözőféle motivumokkal kapcsolódva Pécs városához, művészi világához, arculatához, hogy az is egy hozadéka, mert úgy jártomba keltem be az országba, hogy megyünk a műsorral, láttam én tűzcsapokat, az egyik rozsdás volt, a másik mondjuk piros volt, de oda támasztották a biciklit, de itt Pécs esetében ilyet nem láttam, szóval nagy tiszteletben tartják az ilyen tűzcsapot, amit Balázs megfestett.
Igen, mi is ezt látjuk, hogy nagyon tisztelik és vigyáznak ezekre a tűzcsapokra, amikre mi nagyon örülünk. De alapvetően az a gondolat, hogy az én küldetésem ebbe a projektbe az is volt, hogy a street artot egy kicsit közelebb vigyem a hétköznapi emberekhez, és ne csak a vandalizmust, vagy egy olyan formáját lássák ennek a művészeti ágazatnak, ami negatív. Ez szerintem egy pozitív példája lett ennek.
És ugye ebben benne van Pécsváros lelkület, az itteni emberek, mert hogy ahogy itt beszélgettünk, lassan vége az országjáró műsornak, kijött az, hogy az emberek szeretik a művészetet, annak különbözőféle formáját, szóval nagyon érzékenyek a szép iránt, és a tűzcsapok, hogy ugye járunk, elünk, megyünk, ott is a színes világ jelenik meg mellettünk, az hozzáad valamit.
Igen, mert hát több mint 3000 tűzcsap van Pécsen egyébként, ez azt jelenti, hogy amikor sétált...
Másnak lesz munkája.
Igen, eddig 7 tűzcsap került ki, és még 8 színes szerelvényt tervezünk. Tehát, hogy gyakorlatilag minden sarkon találkoznak egyel az emberek, de egyébként elsétálnak mellette, ugyanúgy, ahogyan 17000 szennyvíz akna fedlap felett, vagy azt sem gondolják, hogy 1540 kilométernyi vezetékhálózat fölött járnak éppen, de ezzel mindegyik tűzcsap történetet kapott, és egyfajta vizuális megállítóként működik.
Szenzációs, hogy hétköznapi tárgyak így ugye életre tudnak kelni a művész által.
Igen, én nagyon-nagyon megszerettem ezt a projektet, és az a helyzet, hogy a Street Artnak valahol ez is a küldetése, hogy olyan elemeket és olyan spotokat tegyen láthatóvá, amik amúgy láthatatlanok.
Nagyon szépen köszönjük, ezentúl másféleképpen fogjuk majd kortyolni a pécsi vizet.
Köszönjük
szépen!
Kedves hallgatóink, ezzel az Országjáró 334. adása, amely a 101 éves Tour de Hongrie helyszíneiről, Mohácsról, Villányból és délután Pécsről jelentkezett, elköszön. Keressék holnap a Kossuth Rádió Facebook oldalán az Országjáró mai képes beszámolóját, jövő hétfőn pedig keressék új játékkérdésünket. A Tour de Hongrie ma itt Pécset befejezte a negyedik etapot, de holnap folytatják a versenyzők. Balatonalmádi, Veszprém útvonalon szurkolnak majd a közösségek, akik buzdítani szeretnék a Tour de Hongrie résztvevőit. A Kossuth Rádió Országjáró csapata, ha nem is kerékpárral, de most elrobog Pécsről, jövő héten szombaton Turkevéről, a Kevi Juhász Fesztivál helyszínéről jelentkezünk majd. A mai műsort készítették a gyártásvezető Szarka Szilárd, munkatársaink voltak Fehér Béla, Petelilla, Szenes Tamás, Galló Dániel, Romvári Tamás, Polgár Baráz és Farkas Bálint. A zenei szerkesztő volt Radics Zsuzsa, riporter kollégáink Enc Taracközi Kinga és Kobolák Attila. Nevükben is köszönöm, hogy ma is az Országjáróval tekertek, legalábbis a hangok segítségével a Tour de Hongrie mai szakaszán, illetve hát jövő szombaton számítunk 10 órától önökre. Az adást a felelős szerkesztő Domokos István szerkesztette, nevében is köszönöm figyelmüket, Cifra Szilviát hallották.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Tavaszi rádiókabaré felvételek a Tália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter. Sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával zárul május 23-án 19 órakor az Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléje Balogh József és Fülöp Andrea zongora estjével. A 100 éves Kurták György szerzeményei és átiratai, valamint Bozzai Attila, Ötvös Péter, Hajdú Mihály, Kadosa Pál, Kósa György és Soproni József művei csendülnek fel a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Ismerős a helyzet. Egy kutya és 2 macska.
Így sem lehet, nyugalmunk.
Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élje át újra Frakk, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
Reklámot hallottak.
Nemzeti Sportkrónika.
Ma eldől a bajnoki cím sorsa a labdarúgó NB1-ben. A döntőt játszik az Esztergom a női kézilabda Európa Ligában. A Ferencváros nyerte a Debrecen elleni rangadót a női kézilabda NB1-ben. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Amelyet körkapcsolással kezdünk, hiszen 4 mérkőzést rendeznek egyszerre a labdarúgó NB1 33. fordulójában. A Kisvárda Győr, illetve a Ferencváros Zalaegerszeg mérkőzésekkel kiemelten foglalkozik a Nemzeti Sportrádió, de természetesen beszámol a Debrecen Újpest és Diósgyőr Paks találkozókról is élőben. Ebbe a körbe kapcsolódhatunk most bele. Először Cseszregi Balást hallják a Kisvárda Győr mérkőzésről.
Gavrics teszi vissza a labdát Stefolynak. Szeretettel köszönjük a Kossuth Rádió hallgatóit. Az arany, az ezüst és a bronzérem dől el a 17 óra 15 perckor kezdődött 4 Fizliga mérkőzésen. Itt Kisvárdán egyelőre 6 perc elteltével Kisvárda Eto FC 0-0, és akkor most gyorsan fussunk körbe az eredményekért. Ferencváros ZTE Tóth Béla.
4. perc a mérkőzésen, Ferencváros Zalaegerszeg 0-0 Debrecen.
Debrecen Újpest az 5. percben gól nélküli döntetlen 0-0 az állás. Miskolc, Marosréti Ervin.
Az 5. percben járunk, és az első támadásából betalált a Paks. Hán János fejjel volt eredményes, így a DVTK vendégeként a Paks 1-0-ra vezet jelen pillanatban itt a mérkőzés elején. Kisvárda Cseszregi Balázs.
6,5 perc telt el a mérkőzésből. Gyakorlatilag hazai pályán játszik az Eto, 1500-2000 győri van itt a Kisvárdai stadionban. Ennek ellenére a hazaiak kezdtek jobban, a valódi hazaiak, hiszen Mesanovic kétszer is veszélyeztette Petrás kapuját, sőt volt egy fejes is Bíró Bencétől, ami éppen elment Petrás kapuja mellett. Petrás egyelőre 3 nagy védéssel jelentkezett, és az Eto talán most kezd magához térni, és egy bedobással jönnek majd a győriek a baloldalról, Bíró azt hátra dobhatná, de nem teszi meg, és kevés a mozgás a győrieknél, végül keresi, talán G-ben találja meg a társát. 7 perc elteltével Kisvárda Eto 0-0, Tóth Béla, Grupama Arena.
Támad a Zalaegerszeg csonka, 16-oson belül egy nagy védés Dibusztól. A Zalaegerszeg első valamire való helyzete a mérkőzés 5. percében. Dibusz Dénes gyűjti be egyébként a gratulációt a védőtársától, aztán megfeddi egész pontosan Nagy Barnabást, mert mellette ment el, és szögdel be a 16-oson belülre teljesen zavartalanul az a Csonk András, akit egy löbbölt labdával próbáltak indítani. Az első védés tehát a Ferencváros kapusáé, most pedig a másik hálóőrnél, Gundel Takács Bencénél a labda, ő ível előre. Egyébként az Zalaegerszegnél ugyanaz a kezdő 11, mint a Magyar Kupa döntőjében, a Ferencvárosnál 2 változtatás, bekerült a csapatba Korbu és Nagy Barnabás. De egyelőre 5,5 perc után Ferencváros Zalaegerszeg 0-0. Debrecen Olasz Gergő.
A Debrecen Újpest mérkőzésen gól nélküli döntetlenre áll még mindig a találkozó 0-0, tehát az állás Krajcsovics most befele cselesz, próbál lőni, de nem jut el lövéshez, úgyhogy csak hátrafele tudja forgatni a labdát. Az elmúlt 5 percből nagyjából másfelet állt a játék a pirotechnika miatt, mert nem látott a pályán rendesen. A két együttes, Bogár Gergő ezért állította meg. A 6. perc, most már a 7. perc közepén, az állás tehát DVRC Újpest 0-0, Miskolc, Marosréti Ervin.
A 7. percben járunk a mérkőzésen, és továbbra is 1-0-ra vezet a vendég. Paksi együttes, a gól még az első percben esett, és azóta a DVTK rendkívül fiatal hazai csapat igyekszik stabilizálni a teljesítményét. Most egy jobboldali Paksi támadást láttunk, mely végén Bánhegyi Bogdánnál, a diósgyőriek fiatal kapusánál köt ki a labda, de a Paks gyors korai góllal megszerezte a vezetést, és egyelőre bronzérmesnek tekintheti magát. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
Itt pedig Szilágyi Dóra, hiszen a Kossuth Rádióban, a Nemzeti Sportkrónikában tovább kell haladnunk, ugyanis ma rendezik az elődöntőket a női kézilabda Európa Liga Dijoni 4-es döntőjében. Az első meccset 15 órától a címvédő Thüringer a dán Viborg ellen játszotta. A helyszínről Németh Kornél tudósít.
A címvédő várja ellenfelét a döntőben. Thüringer HC, Viborg HK 26-24. A dán csapat jobban kezdett a 3 magyarral felálló német színvédő Thüringer ellen, és bár vezetett a mérkőzés első perceiben, ezt követően viszont a német csapat a magyar játékosok vezetése nélkül, sajnos azt kell mondjam, átvette az irányítást a 17. percben, amikor Kucora Cseng először lépett pályára, már 6-3-ra vezetett. Volt egy érdekes jelenet a 25. percben, amikor úgy tűnt, hogy Haragó Luca is megkapja a lehetőséget 9-9-nél, Ezt követően viszont egy kiállítás miatt végül beálló nélkül játszott a folytatásban az első félidő hátralévő részében a Türinger, és így is vezetett 11-10-re a szünetben. A második játék részben fej-fej mellett haladtak a csapatok, egyik együttes sem tudott ellépni a másiktól, míg nem a második félidő közepére 45. percben 22-20-ra ellépett a Viborg. Innen viszont egy parádés fordítást mutattak be Kucoráék, Szabó Anna gólja is kellett ahhoz, hogy 20-22-ről 24-22-re módosuljon az eredmény, és ezt a két gólos előnyt a Türinger a folytatásban már nem engedte ki a kezéből. Még egyszer tehát a végeredmény Dijonban Türinger, Viborg 26-24, a magyar játékosok közül Paragol utca is, Kucora Csengés és Szabó Anna is pályára lépett. Gólt azonban csak Szabó szerzett a mai mérkőzésen. A Türinger tehát várja ellenfelét. Hamarosan jön a második elődöntő, ahol az Esztergom ellenfele a házigazda, Dijon.
Amelyet természetesen a Nemzeti Sportrádióban élőben követhetnek majd. Egy fejlemény a labdarúgó mérkőzésekről. Úgy néz ki, hogy vezet a Győr a mérkőzés 11. percében a Kisvárda otthonában a labdarúgó NB1 33. fordulójában. A többi mérkőzéseken jelenleg az állás változatlan a kapcsoláshoz képest. Tehát Debrecen-Újpest 0-0, Diósgyőr-Paks 0-1 és Ferencváros-Zalaegerszeg 0-0. Ezek állások voltak. Újra kézilabda, hiszen végleteki kiélezés mérkőzést játszott a Debrecen a Ferencváros otthonában a női kézilabda NB1 24. fordulójában. Részletek a mérkőzés a rádiós kommentátorától, Jó Andrástól.
FTC Rélkángó Hungária, Debrecen 30-29. Ihletett formában védett a DVSC kapusa Jessica Rida az egész mérkőzés alatt. Ennek meg is lett az eredménye már az első félidőben. Az elején még a Ferencváros vezetett. Ez fordult a kocka. Elisztett Tubán remekül érvényesítette a heteseit. Csernyeszki pedig remekül osztogatott. Jesper Jensen korán már a 8. percben időt kért. Nem sikerült feltüzelni a lányokat az időkérés alatt. A 3 gólos különbségből gyorsan 5 lett, 12-7-re vezetett a Loki. Ödebíró Blanka nem tudott sokat védeni az első félidőben, a vendégek előnye pedig továbbra is tartós volt, a félidőben 14-18 volt. Aztán pedig a második félidőben Jesper Jensen azt hiszem feltüzelte a lányokat, hiszen viszonylag korán sikerült ledolgozni ezt a hátrányt. 20-20 volt először az X-nél az állás, ez a 39. percben volt, aztán pedig a Ferencváros legelőször nagyjából olyan 23-22-nél tudott vezetni, ez volt a 40. percben, aztán pedig fej-fej mellett haladt a két csapat, és Jessica Rieder továbbra is elnyűhetetlen volt az egész mérkőzés alatt, szenzációsan védett. Bödebíró Blankának is feljöttek a védési százalékai, és talán ennek is köszönhetően nem csak Simon Pát a 10 góljának tudott nyerni a Ferencváros. Emeljük ki az ellenfél csapatából, ami jelenleg most a vendégcsapat, a Debrecen, Alicia Tublánt, aki 11 góllal vette ki a részét a mai mérkőzésből, és ahogy korábban mondtam, hogy sikerről még nem beszéltünk akkor, amikor még erről volt, hogy ki hány gólt lőtt. Hát most a Debrecennél ez nem siker, ez tényleg emeljük ki azt a bizonyos epizód szereplő Csernyászkit, akinek a végén elsőtött a kezede kapu felett. Én a végeredménnyel búcsúzom, Ferencváros, Debrecen 30-29.
Újra bekapcsolódhatunk a Nemzeti Sportrádió adásába. Először Cseszregi Balást hallják a Kisvárda Győr labdarúgó NB1-es mérkőzésről.
Krisztián Balla középre íveli a labdát. Szeretettel köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit. A 14. percben az Eto Kisvárdán 1-0-ra vezet, a 10. percben szerzett Bembu Ali góllal. Úgyhogy megint rohanjunk körbe, mi a helyzet a Grupama Arénában a Ferencváros Zalaegerszeg mérkőzésen.
12. perc, FTC támadás, Nagy Barnabás beadása, rossz helyre fejlik a védők, de aztán Skribek menteni tud. 12. perc, tehát a mérkőzésen Ferencváros-Zalaegerszeg 0-0, változatlanul, csupán egy zalaegerszegi helyzet, azt Dibusz hárította. Debrecen, Olasz Gergő.
A 13. percben a Debrecen 1-0-ra vezet az Újpest ellen, a 11. percben Mehiás Zsuzsák Balázs szögletéből szerezte meg a Loki vezető találatát. A 13. percben tehát Debrecen Újpest 1-0, Miskolc Marosréti Ervin.
Ahol ugyancsak a 13. percben járunk, és az első támadását gólra váltotta a Paks, Hány János fejelt a diósgyőri kapuba, ezzel vezet a táblázat harmadik helyen álló Tolnai együttes a DVTK stadionban. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
Itt pedig Szilágyi Dóra. A jégkorong világbajnokságon Zürichben Magyarország, Finnország 1-2 a második harmad 13. percében. A Kossuth Rádió hallgatóinak köszönöm szépen a figyelmet, viszont hallásra!
A Nemzeti Sportkrónikát hallották.